és ne csak kiragadni belőle valamit. Jó reggelt!
Markovics Zsolt főrabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 11-én csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Az átvonuló hidegfront után egyre több helyen süt majd ki a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, Budapesten jelenleg 13 fok van. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre.
Új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok, mondta berlini tárgyalásai után a külügyminiszter. Következnek a részletek. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a hév és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energia rendszer korszerűsítésére.
A miniszter hangsúlyozta, a kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. Hozzátette, a másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik.
A Liga szakszervezetek leköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában.
Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Idehaza csak nem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik, ugyanakkor a másik két országból alig érkeztek hazánkba, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
Posfai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hunrán kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák.
Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez a fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek a iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
A külügyminiszter szerint új lendületet vettek a Németország és a Magyarország közötti kapcsolatok.
Orbán Anita, miután Berlinben tárgyalt német kollégájával, úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult, ugyanakkor a sokrétű kétoldalú kapcsolatokat megújítsák és helyreállítsák a bizalmat. Hozzátette, a megbeszélésen szó volt kulturális, gazdasági, valamint védelmi együttműködésről is.
Megegyeztünk abban, hogy ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzzük, és együtt fogjuk azt kezdeményezni, hogy miniszter kollégáink is intézményesen együttműködjenek, hogy a kétoldalú relációban lévő erősségekre építsünk, és a lehetőségeket még inkább kihasználjuk. Én örömmel fogadtam el a meghívást a Német-Magyar Fórumra október elejére, ami ennek az együttműködésnek lehet, és lesz egy szimbolikus startja.
Romániában az év végéig meghosszabbítják az alapélelmiszereknél alkalmazható árréskorlátozást. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői által kezdeményezett határidő módosítást elfogadta a bukaresti parlament.
Az RMDS emlékeztetett, az intézkedés célja, hogy megakadályozzák az árak drasztikus növekedését, és azt szabályozza, hogy a kereskedők mekkora haszonnal adhatják tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket. A korlátozás 17 alapvető termékre vonatkozik.
Kárpátalján korszerű napelemrendszert adományozott az OTP Humanitás Szociális Alapítványa a Bátyúi Gyermekotthonnak. A kárpátaljai intézmény energiaellátása így a gyakori áramszünetek idején is stabilabb lesz.
Az átadón Kárpátalja katonai kormányzója köszönetet mondott a magyar embereknek a felajánlásért. Nagy Krisztina, az alapítvány kuratóriumi tagja, emlékeztetett, az intézményben 41 gyermeket látnak el.
Megkeresés érkezett hozzánk az intézménytől, miszerint szükségük lenne stabilabb energiaellátásra. Ebben próbáltunk azzal segíteni az intézménynek, hogy egy komplett napelemrendszert szállítunk ide. Segítségünkre volt ebben a Magyar-Ukrán Kereskedelmi Kamara, és nagyon köszönjük a helyi polgármesternek és a helyi vezetésnek, hogy a felszerelésben fog nekünk segítkezni.
Itthon több mint 400 büfékocsit és foodtruckot vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kiszabott bírságok összege meghaladta a 17 millió forintot.
A hatóság sajtófőnöke elmondta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Eitmann Norbert kitért arra is, hogy az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idő betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőségmegőrzés vagy a fogyaszthatóság az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcokra, így azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint keresztbe fordult egy kamion az M1-es M0-ás csomóponti ágában a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán. A külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma 8 órától délig a Margit körúton, a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra kell számítani ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Bejutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma este kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Megvan a női kosárlabda válogatott világbajnokságra készülő kerete. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe a Ferencváros, miután a máltai négyes döntő első összecsapásán 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a spanyol San Andreu csapatát. A zöld-fehér együttes pénteken a spanyol Matarót legyőző görög Olimpiakosszal méri összetudását a bajnokok ligája serlegéért. A férfiaknál is medencébe ugrik ma a címvédő FTC a BL4-es döntőjében. Az elődöntőben az ellenfele pedig a Burián Gergelyt és Vigvári Vincét is foglalkoztató spanyol Barceloneta lesz. A másik párharcban az olasz Prorecco a görög Olimpiakosszal csap össze a fináléba kerülésért. Ma este 21 órakor az egyik házigazda, Mexikó, a Dél-afrikai köztársasággal méri összetudását a 2026-os labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Az idén először 48 nemzeti válogatott részvételével rendezett torna mind a 104 mérkőzését az M4 Sporton élőben követhetik, valamint a Nemzeti Sportrádióban is meg annyi találkozót kísérhetnek figyelemmel. José Mourinhót kivásárolja szerződéséből a Real Madrid. Ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A lisszaboniak közleményéből kiderül, hogy a spanyol sztárcsapat 15 millió eurót fizet a portugál klubnak, hogy szerződtethesse a 63 éves portugál szakembert. Hivatalos a magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bő kerete, amelyből Völgyi Péter szövetségi kapitány később kiválasztja azokat, akikkel ténylegesen elkezdi a felkészülést a világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik, a magyarok Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és végül a Koreai Köztársasággal találkoznak a csoportkörben. A férfiak selejtezőjével folytatódott szerdán a budapesti 5-tus a világkupa. A 9 magyar versenyző közül végül 4-en jutottak tovább az elődöntőbe, közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Koleszár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvett egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bói települést. Mintagazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építtetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
A Duna napok ez kihagyhatatlan.
Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
2026. június 11-e csütörtök, Barnabás névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Az elemzőket is meglepte a friss inflációs adat, kedvezőbb, mint ahogy várták. Mindeközben pedig a nemzetközi hitelminősítők előzetes türelmi időt adtak az új kormánynak, az első felülvizsgálatokon pedig változatlanul hagyták Magyarország adós besorolását. Gazdasági kérdésekről beszélgetünk 3:47 után. 7:30 előtt viszont arról lesz szó, hogy holnap életbe lép az új migrációs paktum, hogy felkészültek-e a tagországok, és milyen feladatokat ró ez az országokra, és valóban tudja-e kezelni a valós migrációs problémákat, illetve a kiváltó okokat, erről is beszélgettünk majd, és ugye itt nem csak az illegális migrációra gondolok, tehát valamennyi problémát, ami felmerül a kérdés kapcsán, ezt is megkérdezem majd a Migráció Kutató Intézet igazgatójától. 7:30 után arról lesz szó, hogy az ukrán elnök ugye vasárnap Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőjével. Egy közös nyilatkozatot is kiadtak, 5 feltételt neveztek meg, amelyek szerintük garantálnák a hosszú távú és tartós békét, de hogy valóban előremutató-e a terv, és hogyan kívánnak egyességre jutni az orosz elnökkel, ez is ugye a feltenendő kérdések között van. 3:48-kor pedig arról lesz szó, hogy átfogó gyermekjogi reformjavaslat csomagot állított össze a civil koalíció. A részleteit kérdezem majd 3:48-kor a gyermekjogi civil koalíció elnökétől. Egy hónapja van hivatalban a Tisza kormány, hogyan értékeli ezt az elemző, 8 óra előtt kiderül, és felfüggesztették ugye a devizahiteles pereket, a napokban pedig egy kilakoltatást is megakadályozott Zékárpát Dániel, illetve társai, volt országgyűlési képviselőről beszélünk, hogy hogyan tovább a devizahiteles perekben, ezt is megkérdezem majd tőle. A szerkesztő ma reggel Gál Ilona, tartsanak velünk!
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
6 óra 19 perc, bejutott a női vízilabda bajnokok ligájának döntőjébe a Ferencváros, miután a máltai négyes döntő első összecsapásán 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a spanyol San Andrót. A találkozót követően a csapat vezető edzője Matajs Márk értékelt.
A klub történetében először a női csapat is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjében, de ennyire volt idegörlő ez a meccs, mert hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de hát nyilván a legvégén kell örülni.
Igen, ezt nyilatkoztam is az előbb, hogy el kell ismerni, nem játszottunk jól, nem kezdtük el a mérkőzés, kicsit megilletődöttem, és az ellenfél folyamatosan 2-3 góllal el tudott lépni, amiből viszont föl tudtunk rendszerint állni. Ez mutatja a csapatnak a tartását, az erejét mentálisan, mint fizikálisan. Ez a csapat ezt tudja, nyilván ennél ez is sokkal jobb játék kell majd a döntőben. De nyilván most örülünk nagyon, én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azért látszott rajtuk, hogy a rossz játék ellenére a végén helyén volt a szívük, az eszük, és hát a végén a Bog és az Alexandra hozta, amit tud, és kivétel 2-5-öst. Nyilván kell ez szerencse is egy ilyen meccset megnyerni, de összességében tényleg ez egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Tehát izgalmas volt, de végig volt tartásunk, és ez tényleg le a kalappal a lányok előtt.
Igen, a kezdés az elég idegesnek tűnt, ahogy mondod is, viszont a meccs közben többször volt lehetőség az egyenlítésre, és végül is csak a legutolsó alkalommal sikerült ez. Mit jelent számodra visszajelzésként, hogy a legvégéig kitartott a csapat, és végül is megcsinálta?
Hát az, hogy ez egy igazi csapat, ezt elmondtam nekik a meccs előtt, hogy én tényleg megtisztelve érzem magamat, hogy az edzők lehetek. Egytől egyik egy szuper nagy játékosok, jó játékosok és jó emberek. Nagyon együtt van a csapat, egymást szeretik, engem nem kell szeretni nyilván, de jó látni őket minden nap a konditeremben, hogy dolgoznak a vízbe, a parton, csapatprogramokon együtt van, tehát tényleg ez a csapat együtt van, és úgy gondolom, hogy ez szerencsé kicsit visszaadott nekünk.
Az 5 méteres párbajban végül a kapus cserét meghúztátok, ez mindig nagyon kockázatos, mert nagyon nehéz lehet ilyenkor beszállni a vízbe, de az, hogy Szandra ezt megcsinálta, az róla is mit árul el, ez mekkora fegyvertény?
Ismerjük a Szandrát, személy szerint volt hozzá szerencsénk, hogy Szentes edző volt, és a Magyar Kupa elődöntőben ő a Eger játékosa volt, és kivétel a szemünket köztük 5 méteres is, tehát ismerjük, hogy ő mit tud, a Bogi szintén. Nyilván ez egy lutri az 5 méteres, most tényleg a szerencse mellénk, hát én nagyon, hát nem igazságtalan tartottam volna, mert tényleg a Szandra jó játszott, vezetett végig, de megérdemeltük mi is szerintem ezt a győzelmet.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 21 perc. A kisvárdai Bessenyei György gimnázium 1911-ben fogadta az első tanulókat. Napjaink diákjai is országos versenyeken nyernek, egyetemek kutatói munkáiban vesznek részt. Dr. Kunc Gábor főigazgatóval a részletekről Zsoldos Barnabás beszélgetett.
Kisvárdán beszélgetek a Bessenyei György gimnáziumban dr. Koncz Gábor főigazgató úrral. Annyit azért az iskoláról el kell mondani, hogy 1911 óta létezik, és amikor engem ide beírattak, hogy nagybátyám azt mondta, hogy jegyezd meg, ez egy olyan iskola, hogy 365 ablaka van, ahány nap van egy évben. Nyilván figyelemmel kísérem az Alma Mater eredményeit. Évközben nagyon jó híreket lehetett olvasni, hallani a különböző tanulmányi versenyeken. Hogyan lehet megfogalmazni a Bessenyei György gimnázium arculatát?
Minden igényt kielégít az intézményünk, tehát ugyanúgy a természettudomány mellett megjelenik a humántudomány. Minden területen igyekszünk a diákok számára a legjobb képzést, legjobb tudást adni, és úgy látszik, hogy ezeket a versenyeredmények is igazolják. Van olyan tanulónk, aki az OK TV-nek 3 döntőjébe is bekerült. Matematikából, kémiából, biológiából, de ugyanígy van digitális kultúrából is OKTV döntősünk, de szerencsére a humántudományok is szépen szerepelnek a különböző méretetésen. Van például szónok verseny győztes tanulónk is, úgyhogy büszke vagyok ezekre a diákokra, és annak pedig külön örülök, hogy a természettudományos műhelyben még én is részt tudok venni. Nekem is vannak tanulóim, akik a kutatás alapú versenyeken indulnak és szép eredményeket érnek el.
Azt is halljuk rendszeresen, hogy az egyetemek mennyire fontosnak tartják, hogy hol helyeznek el a világban. Azt gondolom, hogy egy gimnázium életében is fontos az, hogy az egyetemek hogyan beszélnek a gimnáziumról, mit mondanak, hogyan fogadják a tanulókat.
Különösen jó kapcsolatunk van a Debreceni Egyetemmel, ők számos fórumon ismerik el a munkánkat, több esetben kapunk tőlük kitüntetést, vagy éppen a tehetséggondozást színházigazgatási tevékenységünket támogatják, akár anyagilag is, illetve legutóbb a Nyíregyházi Egyetemtől kaptunk egy anyagi támogatást szintén a tehetséggondozó tevékenységünkre, de a legutolsó ilyen támogatás az a Magyar Innovációs Szövetségtől érkezett, akik a Innovációs Olimpián való jó szereplésünk miatt támogatják a tehetséggondozó tevékenységünket.
Gondolom, mint főigazgató fontosnak tartja, hogy ezek a felsőfokú intézmények fontosnak tartják, hogy a diákok bejárjanak az egyetemre, részt vegyenek kutatásokon, vagy azt is el tudom képzelni, hogy az egyetemről is jönnek ide a Bessenyei György gimnáziumba, hiszen olyan laboratórium van, hogy nem sok iskola dicsekhetett ilyennel.
Szerencsére ez így van. Tanulóink zöme egy a Debreceni Egyetemen kutat, és van olyan kutatás, aminek egy része itt a laborban zajlik, tehát több olyan eleme lehet egy egyetemi kutatásnak, amit mi itt könnyedén el tudunk végezni, és az eredmények feldolgozása, adatok elemzése az az egyetemen szokott történni. A legintenzívebb kapcsolatunk az mindig is a Debreceni Egyetemmel volt.
Úgy tűnhet a rádióhallgatónak, hogy a természettudományi terület az, amelyik intenzíven részt vesz az egyetemekkel való együttműködésben, de a humán terület sem nélkülözi az együttgondolkodást, amennyire én tudom.
Így van, a humán területen egyébként az ELTE-vel is van kapcsolatunk, illetve akár a német nyelvterületet is említhetném.
Nagyot tévedek, ha azt mondom, hogy a diákok számára fontos, hogy a tanárok milyen példát mutatnak. Hát ha már az előbb főigazgató úr említette, hogy még folytat kutatást, még vannak diákjai, akik benne vannak ebben a munkában, de ez mindezt igazolja, feltételezem.
A tanár példát, illetve irányt mutat. Szerintem ma inkább irányt mutat, és ez a legfontosabb akár a kutatás alapú versenyek esetében is, vagy akár a tananyagfejlesztő tevékenységünk során is.
Nem lennénk igazságosak, ha a sportot nem hoznám szóba. Megint csak azt kell mondanom, hogy kevés olyan középiskola van, amely saját labdarúgópályával, rekordtán futópályával, futófolyosóval, két tornateremmel rendelkezik. Ezek a nagyszerű berendezések, felszereltségek hozzák az eredményeket?
Teljes mértékben így van, tehát egy nagyon korszerű atlétikai centrumunk van, diákolimpiai bajnok tornacsapatunk van, tehát a fiúk ebben a tanévben bajnokok lettek, kézilabda csapatunk, diákolimpia 8. helyezett, női labdarúgásban a Fair Play Cup-on 6. helyezett lett országosan a csapatunk, fekvenyomó diákolimpiai bajnokunk van, karatéban is van diákolimpiai dobogósunk, hosszan lehetne sorolni ezeket az eredményeket még.
A múltja megvan a sportnak, hiszen 1962-ben labdarúgásban országos első lett a Bessenyei György gimnázium, rá 2 múlva második. Megvan itt az alapozás, itt az udvaron 3-4 nyújtó is volt, amin bizony szünetben rajta volt mindenki, és nem történt baleset. Van ilyen ambíció még most is a szünetekben?
Persze, igyekszünk is eleget tenni ezeknek a kéréseknek. Most éppen kültéri pingpongasztalt kértek a diákok.
Ha már közeledik a nyár, a szünidő, megszakad az iskola kapcsolata a diákokkal, vagy a nyári időszakban is bebejönnek, mert függőben maradt a munka?
Zömében azért megszakad, de van közösségi szolgálat az intézményben, és ennek keretében a nyári táborokban segítkezik. A diákok tornatáborban fognak segíteni, természettudományos tábor, a matematika tábort is tartunk, tehát itt intenzíven használjuk a tanulóink segítségét, mert mégiscsak ők tudják a leendő tanulóknak megmutatni testközelből az iskolát, vagy megmutatni azokat a izgalmasabb pontokat, amiket ők fontosnak találnak.
Elérkeztünk szeptemberhez, hány osztály fog elsőben kezdeni?
6 új osztályunk lesz, és azt mondhatom, hogy maximális létszámmal indulunk, 210 elsős tanuló fog kezdeni szeptemberben, úgyhogy újra 800 fő felé emelkedik iskolánk létszáma.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Napközben a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
MÁV Info.
Gárdony és Kápolnásnyék között egy műszaki hibás szerelvény akadályozza a forgalmat, ezért ezen a szakaszon egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Székesfehérvári vonalon 15-20 perccel megnő a menetidő. Meghibásodott a biztosító berendezés Karcag és Püspökladány között, ezért a Záhonyi vonalon ezen a szakaszon 15-25 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszra átszállni. Váci Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Frissítő reggelre, a korán kelők pedig intenzív esőre ébredhettek, de hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Az átvonult hidegfront mögött nagy területen csökken a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett, de a Dunántúlon és délen napközben lehetnek felhősebb időszakok is. A csapadékzóna, amely jelenleg a Tiszántúl, illetve Borsod megye fölött van, fokozott kelet felé elhagyja az országot. Mögötte délután inkább csak az északkeleti megyékben, illetve a déli határ mentén fordult elő kevés helyen eső, illetve zápor eső. Az északnyugati nyugati szél azonban nagy területen lesz élénk, sőt erős napközben, csak estétől mérséklődik a légmozgás. A csúcshőmérséklet pedig általában 20 és 26 fok között alakul, de a keleten kis területen 27-28 fok is lehet.
Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. A várható kánikula miatt jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormányülés részletes beszámolója ma délelőtt 11 órakor lesz. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alapfelhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki a GKI friss elemzéséből. A felmérés szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de miközben a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve a családi pótlék és a gyes megduplázásáról. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyed órás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Nógrád.
A város szimbóluma, Széchenyi tűztorony. Steyer László polgármester a város honlapján olvasható köszöntőjében a helybéli nevezetességek között felhívja a figyelmet a mi ferde tűztornyunkra. Később a részletes leírásban magyarázatot is találunk a jelenségre. Az egész építmény valószínűleg a talaj egy agyagrétegének megcsúszása miatt szemmel láthatóan ferde, észak felé dőlt. Ez a mozgás a mai napig érzékelhető, évente néhány milliméter. Ezt a földszinten egy függő is bizonyítja, a tetején az eltérés már 40 cm. Ahogy haladunk fölfelé a lépcsőkön, egyre izgalmasabb élmény mindezt a valóságban átélni. A Széchenyi tűztorony a város központjában a Rákóczi úton látható, egy járdaszigeten a városháza mellett. A helyén már korábban is létezett egy faharangláb, amelyet az 1718-as pestis járvány emlékére emeltek, majd 1820-ban átépítették, de akkor már kőből. A mai torony 1893 óta áll, akkor költözött be a tűzőrség. 1929-ben megtoldották egy harmadik emelettel, ekkor került rá a jellegzetes óraszerkezeteket is magába foglaló bádok fedelű sisakja. A 29 méter magas barokk stílusú Széchenyi tűztorony műemléki helyreállítása 1989-re fejeződött be. 2004-ben a tűztorony és a tűzoltóság történetét bemutató kiállítás nyílt meg az épületben.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7:05 az országban az első és eddigi legnagyobb energiatároló központot adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Búj határában. Részletek Zsoldos Barnabástól.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Búj településen a Búj Battery Kft. 50 megawattos tévleges teljesítő képességű villamos energiatárolót létesített, amely szervesen kapcsolódik a Green World csoporthoz, ugyanis mind a két energiatárolónak a technológiája egymásra épül. A Green World Magyarországon 158 megawatt naperőművi és 135 megawatt akkumulátoros energiatároló portfólióval rendelkezik. Az eseményen jelen volt Tóth András, energetikai államtitkár.
Úgy gondoljuk, hogy ez a tároló, ami most pillanatilag Magyarország legnagyobb tárolója, olyan hiányorvoslását tudja megkezdeni, ami régóta látszik a energiaárakban. Biztos vagyok benne, hogy ez a létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a magyar villamos energiapiacon nőjön a verseny, csökkennek a kiegyenlítési költségek, hozzájárul mindenképpen ahhoz, hogy Magyarország egy fenntarthatóbb, biztonságosabb és olcsóbb energiaellátást tudjon kiépíteni. Abból a szempontból is úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes projekt, hogy jelentős állami támogatással valósul meg. Azon kisebb részhez tartozik, ami az előző kormány által azból lehívható forrásokból valósult meg. Mindenki tudja Magyarországon, hogy a magyar kormánynak a fő fókusza a következő 3 hónapban, hogy azokra a meg nem valósult projektekre szánt erőfeszítés összegeket próbálja meg hazahozni, amiket hasonló célok kellett volna elkölteni az elmúlt 3-4 évben. Ebből a szempontból is én azt gondolom, hogy egy jó példa, a korábbi EU források hasznosításra kerültek, nem nekünk kell megmenteni az utolsó pillanatban, és az üzemeltetése hozzá fog járulni a hazai energetikai szektor stabilizálásához.
Az államtitkár úr a jövőre is gondolva elmondta, hogy további ilyen beruházásokra számít, ez mindenképpen energiaellátásunkat fogja javítani, szolgálni.
Azt gondolom, hogy a következő 1-2 évben remélem, hogy még számos ilyen megnyitón tudunk részt venni. Ahogy hallottuk itt a Green World vezérigazgatójának a szavait, bízunk benne, hogy a Green World kivitelezésében is szeretnénk egy olyan hazai energiapiacot létrehozni, ahol a minisztérium, illetve a kormány alapelvei érvényesülnek, nevezetesen transzparencia, verseny és korrupciómentesség. Bízunk abban, hogy a következő hónapokban, években létrejövő állami támogatások következtében minden beruházó számára nyitott piac tud létrejönni, és ez az intenzívebbé váló verseny mind a tárolásban, mind az energiatermelésben növelni fogja az ellátásbiztonságot és csökkenteni fogja a fogyasztói terhet. projekteket a következő 4 évben bejövő RRF pénzekből, mint egy 1,5 milliárd eurót fogunk tudni hálózatfejlesztésre költeni, mind a nagy feszültségű, mind a középfeszültségű, mind a kis feszültségű hálózatokon, ami a következő években mintegy 5000 megawattnyi új megújuló kapacitás és reméljük hozzátartozó hasonló tárló komplexumok létrehozását fogja lehetővé tenni, segítve ezzel szintén az ellátásbiztonságot és azt, hogy Magyarországon versengő, piaci alapú és alacsony költségű megújuló energia termelő egységek jönnek létre, növelve az országnak a versenyképességét.
Takács László Búj polgármestere, hát azt gondolom, egy polgármester annak is örül, ha egy üzem avatásán részt vesz Bújon, két üzemet is átadnak a településnek. Mit jelent majd ez a két energiatároló üzem?
Ez a két energiatároló üzem átadása valóban óriási léptékű fejlesztés egy településen belül, főleg egy ilyen település, Búj 2300 fős település, és bízunk benne, hogy ez iparűzési adóbevételünkben is jelentős segítséget fog nyújtani, amelyeket a település infrastruktúrájára, közintézményeire és egyéb fejlesztési lehetőségére fogunk fordítani.
Foglalkoztatásban jelent valamit?
Ez teljesen automatizált, tudomásom szerint nincs búji lakosú a telepen, területkarbantartási munkákban remélem, hogy fogunk találkozni egy-két ismerős arccal.
Nyilván akkor önöknek ebben az a haszon, bocsánat a kifejezésért, hogy a területet adták, átadták vagy eladták.
A jelenleg területen álló létesítmény magántulajdonban volt, magánszemély adta el a vállalatcsoportnak. Nyilván mi a jövőbe tekintünk, és a fejlesztés során a termelésből várjuk az eredményeket.
Mert az áram felhasználás esetleg kedvezményes lesz?
Szeretnék, ha az lenne, nyilván nagyon örülnék neki, hogyha valamilyen kedvezményt a lakossági árakba is bele tudnánk kompenzálni ebből. Ez nem a mi szegmensünk lesz eldönteni, hogy ki milyen áron fogja kapni az áramot. Reménykedjünk, bízunk benne, hogy országos szinten ezeknek a tárolóknak következő kezményében csökkenését várjuk a fogyasztói áraknak.
De az már mindenképpen eredmény, hogy önöké az elsőség a legnagyobb tároló létrehozásában.
Igen, jelenleg mi vagyunk az országban a legnagyobb tárolóval rendelkező település.
Kapacitásról tud valamit mondani?
250 megawatt teljesítménnyel bír ez a két tároló, úgyhogy ez egy hatalmas kapacitás.
Mikor kezd el dolgozni, vagy már dolgozik?
Tudomásom szerint a próbaüzem már megvolt, dolgozik szerintem az üzem. Úgyhogy bízunk benne, hogy sikert és eredményeket fog maga után hozni.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 41 perc a fővárosi ingatlan piac történetének egyik jelentős szerkezeti átalakulását éli meg. Egyszerre veszít lendületéből a rövid távú kiadásra szánt belvárosi garzonpiac, miközben a rossz állapotú garzonok négyzetméter árai sok helyen már az új építésű lakások szintjét közelítik. Cinege Levente a részletekről, Linárik Márton ingatlan specialistát kérdezte.
Melyek a legfontosabb okok, amelyek a budapesti ingatlanpiac stratégiai kivárásához vezettek vagy vezetnek?
Az egyszerű és valószínűleg mindenki számára azonnal felmerülő dolog az otthonstart. De tulajdonképpen az otthonstart előtt is egy olyan állapotban volt a piac, hogy az MNB lakáspiac jelentése már tavaly ilyenkor is túlértékeltséget mutatott az ingatlanpiac tekintetében. Ezt az otthonstart megdobta még egy jó nagy áremelkedéssel. Ugye az a bizonyos lakhatási válság, amiről már évek óta beszélnek egyébként Nyugat-Európában és Amerikában. Magyarországon is van, csak elvettük egy otthonstarttal. Tavaly novemberben hasonlóképpen lassultak az értékesítési idők, már megint felmerült az alku lehetősége, és a vevők kezdtek el szállingózni a piacról, de most ugye már nincs tovább, tehát a piac beáraszta az összes támogatást, ami létezik, szóval szépen lassulgatunk.
Hogyan hatott az Airbnb szektor szabályozása a belvárosi garzonok árképzésére és a befektetői aktivitásra?
Magyarországon, Budapesten az Airbnb 2015-ben durrant be igazán. Akkoriban, mivel a hatóság azt sem tudta, hogy ezt eszik vagy isszák, adót fizetni gyakorlatilag nem kellett. Alacsonyan voltak az ingatlanárak, hiszen a 2008-as subprime válság csúcsa után éppen a mélypontot hagyta el az ingatlanpiac Magyarországon. Megfelelően alacsony árszintet talált el ez a fajta ingatlan befektetési stratégia, ami azt jelentette, hogy akkoriban 20-25%-os éves megtérülés lehetett produkálni ingatlan befektetés. bizniszel. Tehát nem véletlen, hogy mindenki rácuppant erre a bizniszre, és végül is elég sokáig kitartott, mert idén januártól van betiltva a 6. kerületben, illetve ugye azt megelőző évben jött be a moratórium, ami 2026. december 31-ig tart. Ami biztos, hogy ez nagyon meglökte a belvárosnak az árét, és át is alakította tulajdonképpen a tulajdonosi közönséget. A befektetők átvették a végfelhasználóknak a helyét a belvárosba. Ennek megfelelően feltolták az árat. Most viszont, hogy nincs Airbnb, ezek a vevők, akik korábban fűtötték a piacot, szintén nincsenek ott a vásárló oldalon, sőt, inkább az eladó oldalon vannak. És a kérdés az, ki az, azt tudjuk, mert a végfelhasználóknak kéne végeredményben megvásárolni az összes befektető ingatlanát, vagy neki kellene fizetni érte, csak hogy nekik még nincsen rá pénzük.
Milyen mértékű árkorrekciót lát szükségesnek a túlárazott belvárosi szegmensben a forgalom helyreállításához, és ez várhatóan mennyi idő alatt következne be?
Én azt gondolom, egy 20% árcsökkenés az meghozna a vásárlói kedvet. Itt ezzel az a probléma, hogy ez nem igen fog megtörténni, mert aki az elmúlt időszakban ingatlannal bizniszelt, annak ki van tömve a zsebe. Tehát ha nem akarom elkútja vagy élni, nem kenyérre kell, című mondás, amit minden tulajdonos mond, hiszen ha én vagyok a tulajdonosi pozícióval, én is szeretném jó drágán eladni a lakásomat. Szóval a tulajdonos túláraz, és van egy ár elképzelése, ami alatt bizony nem fogja adni a lakását, ha csak nincsen valami komoly motiváció, ugye? Mert nincs egy olyan nyomás, ami őt rávegye arra, hogy leengedje mondjuk egy 20%-kal az ingatlan árat. Tehát szerintem ami valószínű, az az, hogy nem árbeli korrekció fog történni, tehát ezeknek az ingatlanoknak az ára nem fog jelentősen csökkenni, legalábbis ekkorát, amit az előbb mondtam. Valamelyest fog, a kínálati árakhoz képest mindenféleképpen fog csökkenni a piaci realitás. Az nem biztos, hogy reál értékben olyan hatalmas nagy csökkenés fog bekövetkezni. Ugye most az, hogy 1,5 millióig feltapadtak a lakásárak, ez viszonylag friss információ, és nyilván eltávolodtak az árak a fizetésektől, és ugye ez okozza a legfőbb problémát. De hogyha is amennyiben itt mondjuk rend lesz, és szépen lassan elkezdenek majd erősödni a gazdasági mutatók, elkezdenek csökkenni a kamatok adott esetben, illetve elkezdenek nőni a fizetések. Ha az árak itt maradnak, ahol most vagyunk, és szerintem ez a realitás, akkor szépen hozzászokunk ahhoz, hogy egy ingatlan 1,5 millió forintba kerül per négyzetméter, és 3 év múlva ez nem lesz egy hír. De az, hogy a következő 1 évben körülbelül ez lesz a szituáció, arra úgy mernék fogadni.
Mit tanácsolna ezen felül a tulajdonosoknak, a befektetőknek most eladás, bérbeadás vagy felújításra várakozás terén, és mi az, ami alapján érdemes dönteni?
Aki eladó oldalon van, annak azt mondom, hogy ha el akar adni egy jelenlegi szituációba, akkor azt minél előbb. Mert ha igazam lesz, és valamelyest elkezd csökkenni a piac, akkor az lesz a tünet, hogy egy jó magas áron piacra lépünk, majd várunk, nem történik semmi. Jó, hát akkor csökkentsünk árat, de közben csökken a piaci realitás is. És így tovább is futunk a piac után. Egy drasztikus ár csökkentésre van szükség ahhoz, hogy utolérjük a piacot. Tehát minél több időt tölt a piacon egy ingatlan, annál jobban romlik annak a pozíciója. Az idő nagyon fontos lesz, ezen felül a reális árazás, tehát én azt gondolom, ebbe a piaci helyzetben különösen fontos az, hogy olyan emberektől kérjen tanácsot az eladó, akik reálisan látják annak az ingatlannak a piacképességét, és meg tudják mondani, hogy mi az, ami reálisan kihozható belőle, mondjuk egy 3 hónapos határidőn belül. Ha nincs igazi ok az eladásra, tehát nincs egy olyan okom, ami idővel súlyosbodik, döntsek úgy, hogy most nem adom el az ingatlant. Hosszú távon mindenképpen azt gondolom, hogy az ingatlan áraknak a növekedése megállíthatatlan. Ahogy mondtam, most van egy kötőjel 3 éves korrekciós időszakunk. Tehát maga a pénzeknek az elértéktelendése, az infláció magában azt hozza, hogy a reál gazdasági eszközökbe fektetett vagyonok, azok fel fognak értékelődve forintban, euróban, dollárban kifejezve. Hiszen nem lesz olcsóbb a munkaerő, nem lesz olcsóbb az építőanyag, de ha most kell eladni, akkor sajnos egy rossz szituáció. Tehát akkor azon tessék gyorsan túlesni, vagy akkor várni kell az eladásra.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 47 perc. Májusban a várakozásokkal ellentétben nem gyorsult, hanem 1,8%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon, ami minden piaci elemző előrejelzésénél kedvezőbb eredmény. A forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstoppok fennmaradása egyaránt hozzájárultak az alacsony inflációhoz, miközben a szolgáltatások drágulása továbbra is átlag feletti maradt. Erről is beszélgetünk a következő percekben Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük, hogy minek köszönhető az infláció csökkenése. Én ugye itt felsoroltam az előzőekben tényleg vázlatosan néhány pontot, és nem is a csökkenése, inkább az emelkedés lassulása, mert ugye, hogyha a geopolitikai helyzetet nézzük, ugye az egyelőre nem változott, az energiapiac például továbbra is instabil, tehát hogy mennyire előremutató most ez a csökkenés vagy lassulás?
Ez egy remek kérdés, valóban meglepett mindenkit. Engem is meglepett az új inflációs adat. Én arra számítottam, hogy pontosan annyi lesz, mint az előző havi 2,7%. Ehhez képest 1,8%-os értékkel jött ki az új májusi inflációs adat. És valóban érdekes, hogy ebben a helyzetben, amikor sokat beszélünk arról, hogy a nemzetközi geopolitikai turbulenciák, különösen a közel-keleti háború az hogyan növelte az olajnak és a gáznak is az árát, illetve hát a bizonytalanságot az energiapiacokon. Egy ilyen időszakban nem nő az inflációs mutató, hanem csökken. Valóban itt a legfontosabb oka ennek, hogyha azt nézzük, hogy hogyan gyűrűzik be egy ilyen külső sok egy gazdaságban, és konkrétan a magyar gazdaságban, akkor ott mindig figyelbe kell venni a forint árfolyam változását is. Tehát, hogyha nő az ára valaminek külföldön dollárban számítva, mondjuk az olajnak, mondjuk a gáznak, de közben a forint az erősebb lesz, tehát egy dollárért kevesebb forintot kell adnunk, akkor az ellensúlyozhatja az áremelkedésnek egy bizonyos részét, és ez valóban az egyik fontos tényező volt a kedvező magyar inflációs adat mögött. A másik pedig, amiket gyakorlatilag szerkesztőasszony tökéletesen felsorolt, hiszen hogyha azt nézzük, hogy például az energia árak növekedése, az mennyire tud a magyar fogyasztónál a pénztárcát érintő tényezővé válni, ott nem csak a forint érdekes már nekünk, hanem valóban a benzin ára tekintetében a védett árak, azok sokat segítettek, illetve hogyha azt nézzük, hogy a fűtési költségeink azok miért nem emelkedtek meg, annak ellenére, hogy valóban sokat nőtt a gáznak az ára a globális piacokon, akkor ott pedig a rezsicsökkentés az, amelyik nagyon sokat segített, tehát ezek az intézkedések, ezek jelentősen mérsékelték azt a hatást, amit a magyar fogyasztó az érzékelt, és emellett még, amit talán kiemelnék, az hogy az élelmiszereknél egy 0,3%-os árcsökkenés volt havi alapon, tehát hogyha azt nézzük, hogy mennyi a mostani infláció, akkor itt nyilván az előző hónaphoz képesti változásnál mindig azok a faktorok, amik a leginkább a változást befolyásolják, amik egy hónapban jelentős változások voltak, és itt az élelmiszereknél ez a 0,3%-os havi árcsökkenés, átlagos árcsökkenés, ez egy jelentős tétel volt. A zöldségeknél egyébként 10,6%-kal lettek olcsóbbak az árak, tojásnál majdnem 5%-kal, sajtnál körülbelül 3%-kal, tehát ez is segített abban, hogy az élelmiszereknek az ára az kedvező legyen.
Az infláció lassulásának lehet-e érzékeny pontja épp a védett üzemanyagár, illetve az árrésstopp fennmaradása? Nyilván itt az unióval való együttműködés, illetve az uniós pénzek hazahozatalának vannak, lesznek feltételei, és azért ezek közé oda tartozhat akár az árrésstoppok megszüntetése, vagy pedig a védett üzemanyagár kivezetése.
Így van, és azért azt látni kell, hogy a világban és Magyarországon is a kormányzati filozófiák azok különbözőek, eltérőek különböző kormányzati ciklusok idején. Az előző ciklusban, tehát a 2010-től 2026, hát ugye egész mostanáig tartó ciklusban, ott nagyon fontos volt az, hogy amikor egy olyan esemény, olyan piaci folyamat van, ami egyaránt fájdalmas a lakosságnak és a vállalkozásoknak is, ott egy picit a kormányzat, az állam az a lakosság érdekeit helyezte előtérbe, ugye erről szólt a rezsicsökkentés, vagy erről szól a rezsicsökkentés is, és erről szól a védett árak rendszere is a benzinkutakon, és hát az új kormány az azért többször is kijelentette, hogy nem csak azért, mert az Európai Unió is elverje, de erre egy piacbarátabb kormányzat az új Tisza kormány, hiszen neki sokkal fontosabb az, ugye beszéltek a különadókkal kapcsolatban is, erről neki sokkal fontosabb az, hogy a piaci folyamatok azok szabadabban működjenek a piacok, nyilván ez azt jelenti, hogy kevésbé szeretnek, vagy szeretnének belenyúlni, az árakba szabályozni az árakat, akár hatósági árakkal, akár árstoppal, árstoppal, és hát, hogyha ezek az intézkedések ezek megszűnnek, akkor nyilván minden olyan intézkedés, ami eddig lent tartotta az árát a benzinnek, az élelmiszernek, vagy akár a háztartási energiának, az áramnak, a gáznak, hogyha ezek az intézkedések ezek megszűnnek, vagy csak egy szűkebb kört fognak érinteni, az az átlagfogyasztó számára áremelkedést, tehát inflációt jelentett. Tehát valóban azt látjuk most, és ez egy érdekes helyzetet teremt egyébként a Magyar Nemzeti Bank szemszögéből is, hiszen ugye alapvetően az inflációs adatok nagyon jók már egész évben, nagyon szép számokat láthattunk, ez egy komolyabb kamatcsökkentést is lehetővé tenne, de valóban ezek a kockázatok, amiket szerkesztő azt is mondott, hogyha ezek a most árakat alacsonyan tartó intézkedések ezek kivezetésre kerülnek, az egy inflációs ugrást okozhat, tehát van egy fajta potenciális inflációs kockázat Magyarországon, ami a kormányzati döntéseknek lesz majd a függvénye, hogy ez megvalósul, vagy pedig nem.
Ugye azt mondta a pénzügyminiszter, hogy az új kormány rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt, és az elmúlt hetekben világossá vált, hogy a leköszönő kormány a költségvetést a valóságosnál jóval kedvezőbb képet mutatva hagyott hátra, és hogy jelentős a hiány. Azért, hogyha ezt egy kicsit egyensúlyba hozzuk ezt a mondatot, akkor, vagy ezt a képet, akkor azt is látni kell, hogy a költségvetésből ugye az előző kormány előfinanszírozott olyan uniós projekteket, amire aztán nem jött meg a pénz, tehát amit nem kaptunk meg, amit majd most ugye ez a kormány fog megkapni. Aztán adómentesek a 25 év alatti fiatalok, a két-három vagy több gyermekes anyák, aztán itt a téli rezsiszámlákba is beszállt még az előző kormány. Hogyan befolyásolják, vagy befolyásolhatják a költségvetést mindezek?
A költségvetésről azt érdemes tudni, elég nagy sajtót kapott az, hogy a hiánynak a mértéke az éves teljes hiánycélnak egy viszonylag nagy százalékát tette ki az elmúlt néhány hónapban. Amit fontos erről tudni, hogy ez minden évben így van, a költségvetés az, ahogy mondani szoktuk, ez fejnehéz. Ugye itt nem arról van szó, hogy van egyfajta hiány, és hogyha elkötöttük egy valány százalékát, akkor komoly gondok lesznek a következő hónapokban, hanem a következő hónapok azok jellemzően olyanok, amikor jellemzően magasabb bevétele van a költségvetésnek. Tehát a költségvetés azért évvégére kifutna egy olyan szintre, ami teljes mértékben elfogadható. Ez az egyik fontos dolog, amit itt tudni kell. A másik fontos dolog, hogy azért most részben az orosz-ukrán háború, illetve a nemzetközi feszültségek miatti nehéz, turbulens helyzetben a régiós országokban nagyon magas költségvetési hiányok vannak, tehát akár még sokkal magasabbak is, mint Magyarországon, akár Romániát, akár Lengyelországot, de több országot is lehetne sorolni. Ez nem egy magyar jelenség. A harmadik fontos tényező pedig az, hogy azért a költségvetésnek egészen más a működési elve, mint a családi költségvetéseknek. Itt nem feltétlenül kell kiegyensúlyozni a bevételeket, kiadásokat. Jelenleg egy kormány az mindig hiánnyal dolgozik. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy nincs egy megszabott kerete a költségvetésnek, hogy mekkora hiányt fogad el adott kormány, az a saját döntésének a következménye. Magyarországon is voltak sokkal nagyobb hiányok, tehát nincsen semmilyen konkrét nyomás alatt szerintem a kormányzat. Nyilván az is azt mutatja egyébként, hogy eddig azért ilyen komoly megszólításokat nem jelentettek be, hogy szerintem ők is úgy látják, hogy azért ez a költségvetési hiány ez kezelhető.
Nagyon szűk egy percünk maradt. Magyarország hivatalosan is benyújtotta az átdolgozott helyreállítási és ellenálló képességi tervet ugye az Európai Bizottsághoz. Miben más ez, mint az előző, és mit lehet róla tudni?
A lényeg az az, hogy a magyar kormánynak a célja az, hogy lehívja az Európai Uniós forrásokat. Nyilván ennek érdekében azokat, amiket az Európai Unió elvár tőlünk, azokat ki kell pipálni, azokat teljesíteni kell. Alapvetően ezek a közbeszerzési szabályoknak a módosításáról szólnak, illetve összeférhetetlenségi vagyoni nyilatkozati szabályoknak a finomhangolásáról. Alapvetően ezek kisebb lépések, nyilván sok van belül, ülük, és sok kicsi sokra megy, de kisebb lépéseket meg kell valósítani, és hát a cél az, hogy megérkezzenek az uniós források Magyarországra.
Sebestyén Géza, a közgazdász volt a vendégünk, köszönjük szépen!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böregstangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 11-én csütörtökön. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre.
Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a NAV. Következnek a részletek. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a hív és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dánieltől.
Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtunk be a Magyarország gyűlésnek.
Jelentette ki a miniszterelnök keddeste közösségi oldalán, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt az átfogó korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslatot, amely azt szolgálja, hogy Magyarország megkapja az Európai Unió által visszatartott forrásokat. Magyar Péter hangsúlyozta, az emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós 1000 milliárdokhoz. Ehhez, mint mondta, semmi más nem kell tenniük, mint felszámolni a korrupciót.
Az Orbán kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküt ellensége volt. ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk. 3 hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6000 milliárd forintot hazahozzuk.
A kormányfő hangsúlyozta, a jogszabálycsomaggal visszaépítik az akadémiai szabadságot, visszaadják és megerősítik az egyetemi szenátusok jogköreit. Rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és átláthatóvá teszik a magántőke alapokat is. Magyar Péter közölte, teljesen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, aki például valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a jövőben akár 2 év szabadságvesztésre is büntethető.
Ilyen béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket, de...
Magyar Péter keddeste az ATV-ben is beszélt a törvénycsomagról, amelynek, mint mondta, egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorúan ellenőrzik.
Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál. Utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak. Kezdeményezheti országgyűlési képviselőknél, nyilván az országgyűlés, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
Az integritás hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az integritás hatóság szélesebb jogköröket kap.
Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A KEKFA-kkal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a KEKFA kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az integritás hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
Bíró Ferenc nem kommentálta a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot, hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség.
Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlenkezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás, és hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére.
A miniszter hangsúlyozta, a kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. Hozzátette, a másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik.
Határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az uniós migrációs paktum elutasítására a Fidesz és a KDNP.
A két ellenzéki frakció szerint a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, végrehajtása pedig sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.
A Mi Hazánk mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője szerint kiskapukat tartalmaz az új vendégmunkás szabályozás.
Lantos János arról beszélt, a munkaerőkölcsönző cégeknek ugyan megtiltották, hogy vendégmunkásokat közvetítsenek. Egyénileg azonban továbbra is lehet foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt igényelni. Hozzátette, az intézkedés rövid távon csökkentheti a vendégmunkások számát, de hosszú távon elképzelhető, hogy a külföldi toborzók ismét szervezett formában működnek majd, csak egyéni kérelmekkel.
Válaszokat várunk a Tisza kormánytól, hogy gondoltak-e erre az eshetőségre, felkészültek-e arra, hogy ezt hogy védjék ki, avagy szándékosan tették bele ezt a kiskaput. De van egy további követelésünk is, továbbra is azt szeretnénk, hogy azokat a magyar dolgozókat, akiket az elmúlt években vendégmunkások miatt rúgtak ki a munkahelyeikről, igenis kártalanítsák.
Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit.
Négy telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forint uniós támogatásból valósult meg.
Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz.
Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel.
Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizetés könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme.
A lángok tegnap hajnalban az egyik csarnokban törtek fel. A tűz gyorsan terjedt és több tízezer négyzetméteren égett, de sikerült eloltani. Senki nem sérült meg. A gyár a város szélén lakott területen fekszik, ezért annak 600 méteres körzetében kitelepítették az ott élőket, összesen 71 embert. Voltak, akiket a polgármesteri hivatalban helyeztek el, mondta a település vezetője. Máté Antal hozzátette, az élelmiszerfeldolgozó több száz helyi és környékbeli embernek adott munkát.
A gyár tulajdonosaival, vezetőivel már megkezdtük az együttműködést, az egyeztetést, hogy hogyan tudjuk ezeknek az embereknek nyilván most egy rövid idei szabadság után majd a munkát biztosítani. Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
Itt a Krónika. A gyanú szerint a nemzetközi drogmaffia pénzét mosta tisztára két család Budapesten és Szigetszentmiklóson. A bűnözők Nyugat-Európából és a Balkánról hozták be a nagy mennyiségű készpénzt, amit többnyire repülővel vittek tovább megbízóiknak. A rendőrök 10 embert fogtak el, 2 még keresnek. Részletek Víg Andrástól.
Külföldi drogbandák pénzével kitömött bőröndöt akart felvinni egy Ciprusra tartó gépre egy 30 éves budapesti nő a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren még június 3-án. Feladásra szánt podgyászában 500 ezer eurót találtak a rendőrök. Ezt a rengeteg pénzt vákumfóliás csomagolásba rejtették, hogy megtévesszék a banki egykereső kutyákat. Az illegális pénzfutár elfogása a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Budapesti Rendőrfőkapitányság egy időben végrehajtott nagyszabású összehangolt akció sorozatának része volt. A reptéren kívül Budapest 21. kerületében és Szigetszentmiklóson összesen 18 helyszínen csaptak le az egyenruhások. Két pénzmosásból élő család tagjait gyűjtötték be. Az egyik családból az apa, az anya, a lányuk, az ő barátnője, a fiúk és az ő felesége, a másikból pedig egy testvérpár került rács mögé. A gyanú szerint kábítószer kereskedelemből származó nagy mennyiségű készpénzt hoztak be az országba Nyugat-Európából és a balkáni térségből. Itthon a bankjegyeket átváltották nagyobb címletekre, majd többnyire repülővel Törökországba, Ciprusra és Görögországba vitték, ahol átadták megbízóiknak, mondja Kész Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője.
Az akcióban elfogott 5 férfit és 5 nőt kollégáim jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, valamint bűnszervezetben való részvétellel gyanúsították meg. A vagyon visszaszerzési eljárás során összesen több mint 540 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el a bűnszervezet tagjaitól.
A bíróság 7 gyanúsítottat letartóztatott, egyet bűnügyi felügyeletbe, egyet pedig szabadlábra helyezett. A bűnszervezet 2 vezetője még szökésben van. Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint felborult egy kamion az M0-ás autó déli szektorán, az M1-es autópálya csomópont Győr felé vezető felhajtóágán. Egy sávot lezártak, lelassul a haladás.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától délig a Margit körúton, a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Szintén sávlezárásra kell készülni, ma várható a reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert burkolatot javítanak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Körös utcáig csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. A Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Műsor ajánlott. Délelőtt.
Önök is a telefonjukba bújnak az utcán sétálva. A modern városi közlekedés egyik legveszélyesebb jelensége ma már nem feltétlen a gyorshajtás vagy az ittas vezetés, hanem a környezetre irányuló figyelem csökkenése. Ha kiesik 2 érzékszervünk is, a látás és a hallás, vajon mi marad arra, hogy érzékeljük az érkező vonatot, a villamost, vagy a zebrán áthaladó autóst? A digitális vakságról is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Egy egyesület a családokért.
Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
Apró segítség a mindennapokra.
Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
Rókus Valdi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böregstangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik, Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Magyarország benyújtotta Magyarország benyújtotta a felülvizsgált helyreállítási tervét, a forrás lehívás határideje pedig augusztus 31-e, és a tervet akár már júliusban jóváhagyhatja az Európai Tanács. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Megerősítette az uniós bizottság, hogy Magyarország hivatalosan benyújtotta frissített helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy ez a lépés a magyar kormány és az Európai Bizottság között hetekig tartó intenzív együttműködés eredménye, és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter miniszterelnök politikai megállapodására épül. A felülvizsgált nemzeti terv számos reformot tartalmaz, köztük a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályokat. Kezelését. A szóvivő közlése szerint Magyarország nemzeti terve több kulcsfontosságú ágazatot is támogat, az energiaszektortól a közlekedésen és a lakhatáson át, a kis és közepes vállalkozások támogatásáig. A tervet az Európai Bizottság kiértékeli, majd az Európai Tanács elé terjeszti, így akár már a júliusi csúcson jóvá hagyhatják a tagállami vezetők. A helyreállítási alapból 10,4 milliárd euró uniós forrást tartottak vissza hazánktól. Ennek felszabadításához most egy lépéssel közelebb került Magyarország, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint kedden éjfélkor adták be a tervet, amelyet ha elfogadnak, akkor 2,6 milliárd eurónyi korábbi beruházást lehet majd utólag elszámolni az alapterhére. Ide tartozik például a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztés, amelyet a magyar költségvetés már előfinanszírozott. További több mint 1 milliárd eurót helyezhetnek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti villamosok vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre. 1,5 milliárd euró juthat az elektromos hálózat fejlesztésére és a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból pedig kis és közepes vállalkozásokat támogathat, valamint bérlakás és kollégiumépítési programot indíthat a kormány. Mindemellett 1,8 milliárd euróból megújulhat a HÉV és Intercity flotta, emeletes távolsági vonatok érkezhetnek Magyarországra, közölte a tárcavezető. Új képviselőket küldött a Tisza párt az Európai Parlamentbe. Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter és Tarr Zoltán mandátumát veszik át. Az Európai Néppárt közleménye szerint Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét tölti be az Uniós Parlament Alkotmányügyi Bizottságában. Weiss Viktor pedig Tarr Zoltán miniszter helyén a Kulturális és Oktatási Bizottság tagja lesz.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 21 perc, holnap életbe lép az új uniós migrációs paktum. Azt ígérte a miniszterelnök, hogy egyetlen illegális migránst sem engedünk majd be. Nézzük pontosan, hogy mit is tartalmaz ez a paktum, az EU országokra, azon belül Magyarországra nézve, és milyen kötelezettségeket ró az országokra. Masai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, felkészültek-e az országok a paktum végrehajtására, vagy annak megkezdésére, egyáltalán milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy ez a paktum végrehajtható legyen?
A bizottság legutóbb májusban adott ki egy jelentést arról, hogy hogyan áll a tagállamok felkészültsége, és inkább azt mondjuk, hogy készülgetnek a tagállamok. Tehát június 12-én, vagyis holnap gyakorlatilag nincs olyan tagállam, ami 100%-ig azt mondhatná, hogy mind a jogi implementálás, mind pedig ugye az ezekhez szükséges infrastruktúrát kialakította, sőt a legtöbb esetben komoly elmaradások vannak. tehát én azért azt mondom, hogy mire ez a paktum mondjuk 90%-ban működni fog a tagállamokban, az még egy másfél év lesz.
Milyen feltételeket kell teljesíteni egy tagországnak?
A legnagyobb probléma, amivel nagyon sok tagállam lemaradt, az gyakorlatilag a határnál kialakított eljárási kapacitások. Ugye a paktum 10 nagy területet szabályoz, és az egyik új rendelkezésként a határon a tagállamoknak olyan eljárási kapacitásokat kell kialakítania, amivel ott tartják azokat a menedékkérőket, akiknek az előszűrés alapján kicsi az esélye a nemzetközi védelemre. Ugye hasonlóan a kvótához egyébként itt is 30 ezer ember kell szétosztani a tagállamok között, és hát van, akikre elég nagy szám jut. Ugye Magyarországra, aki nem adott le végrehajtási tervet, ugye ez 7716 fő, de ugye Olaszország esetében is 8000 főről beszélünk, és azért van még egy-két frontország, ahol magasak ezek a számok. Itt nagyon komoly lemaradások vannak. De ha megnézzük, ugye például a Eurodac rendszer kapcsán, ami a menedékkérők biometrikus adatait tartalmazná, hogy egységesebben tudjon fellépni az unió, például az unión belüli elvándorlások kapcsán a menedékkérőknek, ugye itt is azt látjuk, hogy hát itt még hónapok, hanem év, mire ez működni fog.
Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy nem lett volna hatékonyabb úgy ennek a rendszernek az elindítása, hogyha minden tagország 100%-ig felkészül, mert hogy így aztán megint elmaradások lesznek, itt csúszik, ott csúszik, ki tudja, hogy most ebben a nevezzük felkészülési időnek, amíg mindenki nem teljesíti ezeket a feltételeket, addig gyakorlatilag nincsenek releváns szabályok.
Valószínűleg igen, de és ugye ezt a tagállamok kérték is, de a bizottság azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy inkább úgy értékelték, hogy egyszerűbb menni tovább előre, és ugye a saját kezükben hagyni a kezdeményezés, mert így nyilván ők dönthetik el, hogy mikor gyakorolnak nyomás valamelyik tagállamra. És meg egyszer mondom, ez azokra a tagállamokra is vonatkozik, akik végre akarják hajtani a paktumot. Nyilván Magyarország ugye még végrehajtási tervet sem adott be, tehát hogy ez esetben értelmezhető, vagy érthető, hogy miért nincs végrehajtás. De a nyomás az ott van, tehát ugye tehát lehetett az elmúlt hetekben ilyen hangokat hallani, hogy jó, lehet, hogy van a bizottság, akkor nem is fogja olyan szigorúan vizsgálni ezeket a dolgokat. Nem, tehát ez a híd ott van, ezen át fognak menni a tagállamok, és akik idővel nem fognak átmenni, ez lehet, hogy nem június 13-a lesz, nem hiszem, hogy a bizottság akkor már rögtön vizsgálódni fog köcegeljárásuk miatt, de belátható időn belül azok között, akik nem teljesítik a követelményeket, ott azért eljárások fognak indulni.
Addig pedig fizetni kell, ugye azért, mert nem fogad be egy ország. Na de nézzük, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki. Felépítenek egy, nevezzük most migránstábornak, nem tudom, majd ő megmondja, hogy ennek mi a hivatalos megfogalmazása. Felépítenek egy migránstábort, meddig lesznek ott a migránsok, akik érkeznek az adott országba. Mennyire demokratikus ott tartani őket, vagy jogállami kereteket, mennyiben feszegeti ugye az ő ott tartásuk, mert ezek zárt táborok kellenek, hogy legyenek, kifizeti ezeket, és az ellenőrzés hogyan fog működni, kivégzi ezeket az ellenőrzéseket, ki dönti el, hogy ki kerülhet be egy országba gyorsított eljárással, vagy éppen egy normál menetrenddel, és mit ellenőriznek pontosan?
Igen, ugye az eljárás úgy kell elképzelni, hogy van egy hetes előszűrési folyamat, ami alatt a tagállam, ugye nagyon fontos, hogy amint valaki megérkezik, és azt mondja, hogy szeretné beadni a menekültügyi kérelmét, innentől kezdve a tagállam felhatósága alá kerül, és az alatt is marad, amíg ez nem változik meg. Van egy hetes előszűrés, ez alatt a tagállam el tudja dönteni, hogy a kérelmezőnek van-e, vagy nem tudja eldönteni, de ez egy más kérdés, hogy van-e reális esélye nemzetközi védelemre, akkor ő bekerül a rendes eljárásba, ami azt jelenti, mondjuk maradjunk egy magyar példánál, ha működne a rendszer, és mondjuk átveszi Magyarország, akkor az országon belül egy nyitott befogadó központba kerül, ami mondjuk 2020 előtt, vagy mondjuk Bicske volt, vagy Békéscsabán. Ha kicsi az esélye, akkor ott marad a határon, ebben az úgynevezett határnál lefolytatott eljárásban, vagy határeljárásban, amit kicsit úgy kell elképzelni, mint a tranzitzónákat. Tehát ezek zárt központok, nem lehet elmenni őket, ugye épp azért, mert kicsi az esély, hogy nemzetközi védelmet kap az illető, tehát hogy elméletileg könnyebb lehessen majd deportálni. Viszont itt 12 hét alatt jogerős döntésnek kell születnie, mert azon túl ez illegális fogvatartásnak minősül, ami miatt ugye a magyar tranzitzónákat is bezárták. Tehát a 12 hét elteltével nincs döntés, ugye 4 héttel különleges esetekben ez meghosszabbítható, de hát az is csak ugye 16 hét, akkor be kell engedni ugyanúgy az ország területére. Na most, ha elutasító jogerős döntés születik, akkor ezeket a személyeket elvileg deportálni lehet, csak ugye itt hiába szigorít a paktum, és teszi könnyebbé a deportálásokat, ugye az EU joghatósága a saját területére terjed ki, illetve a tagállamok joghatósága, az, hogy mondjuk egy harmadik ország visszafogad-e valakit, az már rajta múlik. És ugye itt a paktum erre nagy hangsúlyt fektet, hogy ha jobban működjünk együtt ugye a harmadik országokkal, megjelenik a gondolkodásban akár a kondicionalitás, tehát hogy mondjuk fejlesztési támogatásokat adunk pluszba, vagy függesztünk fel, de azért azt érdemes aláhúzni, hogy a deportálások eddig is az EU-s menekültügy Achilles sarkai voltak, ugye 20% környékén volt a harmadik országokban történő sikeres deportálás arány, és azért az eszközök zöme, amitől most ugye a nagy csodákat várjuk, azok eddig is rendelkezésre álltak.
Ugye az előző kormányfő hosszú éveken keresztül lobbizott amellett, aztán nem nagyon hallgatta őt meg az Európai Unió, hogy országhatáron, illetve az EU-n kívül kell kezelni ezeket. Mert ugye van egy szabály, hogy mi szerint, hogyha belépnek az Európai Unióba, ugye akkor őket már be kell fogadni. Hol fognak felépülni ezek a migráns táborok? Hol történik majd meg az ellenőrzés? Melyik szabály hogyan üti ki a másikat? Azért is kérdezem ezt, mert ugye az olaszok például bevezették azt, hogy Albániában végzik el ezeket a feladatokat, és Albániába kerülnek ezek az emberek.
Igen, és amiről kiderült, hogy nem illeszkedik sem a régi, sem az új EU-s jogszabály. Tehát ez nagyon fontos, hogy az EU-s gondolkodás a menekültügyről továbbra is területi alapú. Tehát, hogy bárki, aki eléri az unió külső határaid, és beszeretne adni egy menekültügyi kérelmet, neki lehetővé kell tenni. Akkor is, ha határ van a kerítés, a kerítés van a határon, tehát akkor is a valahol emellett a kerítés mellett lehetővé kell tenni, hogy beadják a kérelmeket. Tehát ez nagyon fontos. És ugye azért hoztam a tranzitzónákat példának, mert hogy ugye miközben tehát ugye a 12 hét alatt ők nem tudnak belépni és szabadon mozogni az ország területén, de effektív akkor is magyar joghatóság alatt vannak, ezek a táborok valószínűleg a határokon lesznek, ugye tehát a tagállamok területén, és nem lehet ezeket kiszervezni. Ugye a return hubok, a visszatérési központok, amik megjelennek a gondolkodásban, ezek a már elutasított menedékkérők kapcsán jelennek meg, de az EU nem lépte azt meg, hogy lehetővé tegye, hogy a tagállam az egész menekültügyi eljárás kiszervezze máshol.
No, innen folytatjuk legközelebb. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Én is köszönöm.
7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a köztéri óriás plakátok és reklámfelületek korlátozásáról, valamint a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolításáról. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Folytatódtak a késes támadás miatti zavargások Észak-Írországban. Belfastban továbbra is fiatalokban álló csoportok járják a bevándorló negyedeket, többen közülük a rendőrökkel is összecsaptak. A tüntetések azért kezdődtek, mert egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Az elkövetőt letartóztatták, és büntetőperét megkezdte a bíróság. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul oldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, melyen földrengés miatt összedült épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
3:04 az ukrán elnök vasárnap Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőjével. Közös nyilatkozatukban 5 feltételt neveztek meg, amelyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. Hogy ez az 5 feltétel pontosan micsoda, és valóban mekkora garanciát jelent, erről is beszélgetünk a következő percekben Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző kar egyetemi docensével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, hogyha megnézi valaki ezt az 5 feltételt, segítsen nekem, hogyha nem jól gondolkodom ebben, de ezek gyakorlatilag már ismerősek, vagy valamilyen formában láthattuk ezeket, még ugye akkor, amikor Trump szorgalmazta nagyon a békét, és volt egy 20-valahány pontos tervezet.
Az ő 28 pontos volt, de volt már itt egyébként 10 pontos terv, 14 pontos, 12 pontos. Egy része, azt gondolom, az oroszok számára is lehetne elfogadható, az nyilván más kérdés, hogy az orosz vezetés ezt hogy látja. Ugye például az első pont az, hogy legyen kvázi egy azonnali tűzszünet, ez ugye általában a normál esetben úgy szokott történni, hogyha mielőtt leülünk egyezkedni a béke megállapodásról, kellene, hogy legyen egy tűzszünet. Tehát úgy békéről tárgyalni, közben dörögnek a fegyverek, nem szoktak, és nem is szokott sikeres lenni. Ugye a második pont az megint egy olyan, ami Ukrajna már belement, a részéről egyébként ez egy nagyon komoly lemondás, hogy a kiindulási alap az a jelenlegi frontvonal, tehát hogy nagyjából azon vonal mentén fagyjon be kvázi a két ország közötti határ, ahol most a hadcselekmények zajlanak. A harmadik pont a biztonsági garanciák kérdése, hogy Ukrajna kapjon olyan biztonsági garanciákat, hogyha az oroszok folytatják a háborút, ebbe beletartozik, akkor képesek legyenek védekezni, ebbe beletartozik az is, hogy a Moszkva azt közvetelő, hogyha elkezdenek tárgyalni a felek, akkor azonnal álljon le Ukrajnának a nyugati támogatása. Ugyanilyen önkorlátozás viszont például az észak-kórai lőszerekre vagy a kínai támogatásra nincs, tehát értelemszerű, hogyha Moszkva meg, vagy az iráni drónokra, tehát mind a két fél igyekszik fokozni úgy a védelmi, mint a támadó képességeit. Ja, ez már Moszkvának nem elfogadható a harmadik feltétel, a negyedik még annyira sem, ami ugye kimondja az orosz felelősséget és orosz háborús kártérítést várna el. Most Moszkvának otthon sincs elég pénze, tehát vélhetőleg nem tervez Ukrajnának kártérítést fizetni, független attól, hogy kétségtelen az oroszok indították meg ezt a támadó háborút. És az ötödik pont is nagy kérdés, ami igazából nem is az oroszoknak üzen, hanem az amerikai elnöknek, hogy Európa nélkül Európát érintő ügyekben ne egyezzenek már meg. Tehát, hogy az eljövendő tárgyalásokon üljenek ott az európai országok is. Ez annál is inkább fontos, mert gyakorlatilag tavaly január óta az Amerikai Egyesült Államok beszüntette Ukrajna fegyverzetbeli vagy pénzbeli támogatását, tehát ami amerikai fegyvert azóta Ukrajna kap, azt mind az európaiak veszik meg az USA-tól. Tehát tulajdonképpen ezek a feltételek inkább egy európai kívánságlista, ami nyilván egybeesik az ukrán érdekekkel. Moszkva szerintem a harmadikba sem, a negyedikbe semmiképp, és számára, meg egyébként az USA számára is sokkal könnyebb úgy egyeztetni, hogy a többiek nincsenek benne, csak hát egyébként ez nyilvánvaló, hogy ha úgy egyezek meg, hogy a másik háborúzó felet ebben nem vonom bele, meg az ő fő támogatóit sem, ugye az európai államokat, különösen egyébként a briteket, franciákat, németeket, mert az európai támogatások zömét ezek az államok adják, akkor nem tudok megegyezni. Tehát ezek logikus pontok, talán az első kettőben Moszkva is belemehetne, de a harmadik, negyedik, ötödikben biztos nem fog beegyezni Putyin.
Részletezzük kicsit ezeket a pontokat még. Részben itt a második pont, amit ön is említett, hogy az érintkezési vonal alapján induljanak el a tárgyalások. Ez korábban is álláspont volt már egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt.
Sőt, sajnos már három évvel ezelőtt is, igen.
Nem lett volna észszerűbb akkor megegyezni valahogy valamilyen formában? Most ez így nagyon álnaívnak hangzik ez a kérdés, de hát azóta azért az oroszok mégiscsak előre nyomultak valamennyire.
Sokat nem.
Ukrajna területén lassú az előrehaladás.
Sokat nem. Tehát az idejében meg egyébként pont azt látjuk, hogy szinte teljesen megállt az ukrán drón fölé miatt az orosz előrenyomulás. Azt kell látni, hogy függetlenül attól, hogy Moszkva mit mond, az oroszok még mindig nem tettek le további területek megszerzéséről. Ugye időről, de most is elhangzik, hogy mind a négy olyan megyét, ugye ez nem csak az úgynevezett Donbaszi terület, Donyack és Luhansk, Luhanskot egyébként az oroszok már nagyjából is foglalták, hanem Harkiv és Zaporizsia is, tehát ebben a négy ukrán oblaszban, magyarul talán megyének lehet fordítani őket, egyik-másik majd akkor, mint Magyarország, tehát jóval nagyobb egységekre kell itt gondolni. Tehát erről a négy oblaszról mind ki kéne vonulni az ukránoknak, hiszen, mondják az oroszok, 22. szeptemberében itt volt egy törvényes, demokratikus népszavazás, ahol megdöbbentő módon, ugye csak az oroszok által megszállt területeken volt az a népszavazás, ahol még azok is leszavaztak, akik egyébként Nyugat-Európában, Magyarországon, vagy Lengyelországon voltak menekültként oroszok, és mindenki Oroszországhoz akar csatlakozni. Tehát az oroszok következetesen azt mondják, hogy ezt nekik mind kell, hiszen itt egy demokratikus népakaraton nyugvó, nyilván ezt erős kritikával kell kezelni döntés alapján, ez a terület Oroszországé. Tehát az orosz kommunikáció azt mondja, hogy Ukrajna az agresszor, mert olyan területeket tart megszállva, amik egyébként Oroszországhoz tartoznak. Csak itt például a déli részen a Nyeper, Nyipró ukrán nevén folyó egy nagyon jó természetes akadály, és ezen végig át kéne engedni az oroszokat. Most erre értelemszerűen Ukrajna nem lesz hajlandó, hiszen a legjobb természetes védvonalát nem fogja feladni Oroszországgal szemben.
Hú, rengeteg kérdésem lenne még ezekhez a pontokhoz, de menjünk tovább, mert az időnk viszont kevés. Hogyan kívánják rávenni az oroszokat az egyezkedésre? Ön legalább hármat említett, három olyan pontot, amiben biztos, hogy nem mennek bele az oroszok.
Hát ez jó kérdés. Ami látszik, egyrészt az orosz társadalom is kezd belefáradni ebbe a háborúba. Nem tudjuk pontosan mekkora az orosz veszteség, de valahová halottak, súlyos sebesültek, eltűntek. Valahová 1,5 millió fő közé becsülik ezt, tehát iszonyatosan magas az orosz veszteség. Arányában egyébként az ukrán nagyobb. Tehát tekintettel arra, hogy a konfliktus kezdetén Oroszország 4,5-szer volt népesebb Ukrajnánál. Elég rossz állapotban van az orosz gazdaság, amennyire tudjuk, és Kína támogatása sincs ingyen, tehát Moszkva nem áll jó, plusz az idejében tényleg nem nagyon mentek előre az orosz csapatok, illetve amennyit valahol elfoglaltak, kb. Ugyanannyit az ukránok visszafoglaltak máshol, és a front déli szakaszán összeomlott az orosz logisztika. Tehát a déli részen ugye ez a Dnyeperdnyipró folyótól dél-dél-keletre eső terület, az a földnyelv, ami összeköti Oroszországot a Krimmel, meg a Krimmel már üzemanyaghiány van, élelmiszerhiány van, lőszerhiány van, tehát hadműveleti szempontból Oroszország most éppen nem áll jól, de tudni kell, hogy ez változhat. Tehát ennek a háborúnak megvannak a maga ciklusai, mind a két fél igyekszik fejleszteni az ellenségnek, az ellenfélnek a fölényeit valami mással ellensúlyozni, tehát lehet Moszkva abban bízik, hogy ez meg fordulhat még.
És akkor innen folytatjuk legközelebb. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Óra 43 perc, átfogó gyermekjogi reform javaslat csomagot állított össze a civil koalíció. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégünk Katonáné Per Erika, a gyermekjogi civil koalíció vezetője, jogász és egyetemi tanár. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Rögtön azt kérném öntől egy kis technikai, igen, hogy legyen kedves úgy székkel együtt egy kicsit, még egy picit, és akkor a mikrofon is tökéletesen fog működni. Nagyon szépen köszönöm. No, önök még májusban készítettek egy vaskos javaslat csomagot, ugye az integrált gyermekjogi megközelítés érvényesítését segítő szakpolitikai reformjavaslatokat, most felolvastam a címét. Ez egyébként az interneten bárki számára elérhető, egy 110 oldalas dokumentum, nagyon érdekes, nem olvastam az egészet, de beleolvastam. Azzal kezdjük, hogy az önök által önök javaslatai azok mennyire egybehangzóak most azzal, amelyeket a kormányfő kihirdetett?
Egyrészt a Tiszapárt csomagja és azokat a javaslatokat fogalmazta meg, amivel már foglalkozott korábban a gyerekjogi civil koalíció, és a miniszterelnök úrnak is, úgy gondolom, és a kormánynak a lépései is összecsengnek a civil koalíciónak a javaslataival. Egyrészt egy teljes rendszer szintű átvizsgálás, ugye, amire fel is áll majd egy parlamenti bizottság. A másik ugye érdekes kérdés egyáltalán a traumatudatos ellátás és egyáltalán a múltra való visszanézés, hogy mi is történt a gyerekvédelmi rendszerbe, itt gondolok itt jellemzően az elhanyagolásra és a bántalmazásra, és az is nagyon megnyugtató, hogy miniszteri biztos lesz, aki ezeket a ki nem vizsgált eseteket, vagy elégtelenül kivizsgált eseteket tulajdonképpen feltárja, és egy jóvátételi alapot is létrehoznak, ami nyilvánvaló elsősorban szolgáltatásokat és megsegítést jelent majd tulajdonképpen éppen a túlélők számára. A másik talán ilyen fontos kérdés, ugye ez a külső kontroll, hogy a zárt intézményekből kijöjjenek az információk, gondolok itt a gyerek otthoni világra és a javító intézeti világra, és nagyon megnyugtató egyrészt az, hogy gyerekjogi ombudsman intézményében is gondolkodik a kormány, és ezt a miniszterelnök és többször megfogalmazta. A gyerekjogi civil koalíció is úgy gondolja, hogy egy külső kontrollra szükség van, és hogy át kell gondolni gyakorlatilag az ombudsmani rendszert, hiszen 2012-ben megszüntették a szakombudsmani rendszert, és azok, akik ma helyettesként működnek, önállóan jelentést nem is tudnak nyilvánosságra hozni, tehát mindig az általános ombudsmannak tulajdonképpen a szűrőjén keresztül szólíthatják meg a nyilvánosságot. Tehát nagyon jó lenne újra visszaállna a szakombudsmani rendszer, ezen belül lenne egy gyerekjogi ombudsman, és természetesen vizsgálni kell azt is, hogy például az egyenlő bánásmódnak a védelme, az milyen intézményrendszeren keresztül valósulhat meg, és itt a koalíció is, és ahogy olvashattuk, a kormány is az egyenlő bánásmód hatóságnak a visszaállításával, reparációjában gondolkodik, és mi a gyerekjogi civil koalícióként még szeretnénk azt is górcső alá venni, venni, hogy például a gyerekjogi képviselők hogyan integrálhatók ebbe a jogvédelmi rendszerbe. Tehát azt kell látnunk, hogy ez a jogvédelmi rendszer nagyon színes, fontos szerepe van, de az egészet át kell struktúrálni, hiszen sajnálatos, hogy 2022-ben a Nemzeti Emberjogi Intézmények Szövetsége az ombudsmani rendszerünket lemenősítette, A kategóriából B kategóriába lettette. Tehát ez is egy üzenet, hogy a jogvédelem markánsan kell, hogy jelen legyen, és hát mi is kezdeményeztünk eljárásokat, például a kórházban hagyott babák kapcsán, vagy pedig a háborús plakátok megjelenése kapcsán, vagy a Szavazat ára című film kapcsán, és sajnos erre nem jöttek ombudsmani válaszok, és úgy gondoljuk, hogy fontos az ő jelenléte a társadalomnak, úgymond a szemlélet formálásában is. Tehát ezek nagyon-nagyon összecsegnek, és hát persze az, hogy a gyerekvédelem válságban van, ezt már hosszú évek óta tudjuk, és nagyon fontos volt a miniszterelnök úrnak, és az ez irányú javaslata, egyrészt a alapellátás megerősítése a szakellátásban, a létszámgondok és egyáltalán a képzésnek a újra a középpontba állítása. Úgy gondoljuk, hogy a szakellátás, amiben ma mintegy 21 ezer 18 év alatti gyermek nevelkedik, az csak úgy lehet tehermentesíteni, hogy az alapellátást erősítjük. És ez az alapellátás, ez pedig nem csak a szűken értelmezett gyermekvédelmet jelenti, és ettől integrált a koalíciónak a javaslata, hanem nagyon fontos a gyermekek problémájának megoldását segítő oktatási, egészségügyi ágazat, mert csak együtt lehet gondolkodni a gyerekek, a családok komplex megoldásában, úgyhogy ezt üzeni amúgy a gyerekjogi egyezmény is.
Nagyon örülök, hogy mindezt elmondta, már csak azért is, mert adtunk egy sokkal teljesebb képet arról, hogy a gyermekvédelemnek miről kell szólnia, illetve miről is szól ez a téma, mert nyilván van egy kiinduló pont, ugye segítsen nekem, most már az időpontok összefolynak, de néhány hónappal ezelőtt a javítónevelő intézetben, ugye, ahogy elindult, vagy kikerült az a történet a nyilvánosságra, fellángolt újból a vita, vagy a kérdés e körül. Ön is egyébként külön választotta, hogyha jól emlékszem, a javítóintézeteket és a gyermekotthonokat, nyilván ezeknek a szabályozása is más lesz. Mindazonáltal engedjen meg nekem egy kérdést arra vonatkozóan, hogy mit gondol, hogy a gyermekvédelmi intézetekben miért üti vagy üthette fel a fejét időről időre egy egyáltalán a bántalmazáshoz kapcsolódó történet. Hogyan lehet ezeket kiküszöbölni? Önök is azért ebben a tanulmányban foglalkoznak a megelőzéssel, a korai beavatkozás kérdésével, ugyanakkor mindig ott van egy emberi tényező. Ezeket jogszabályokkal ki lehet-e iktatni?
Igen, részben jogszabályokkal, olyan értelemben például, hogy minden intézmény rendelkezzen gyermekvédelmi protokollal, ami nem csak a szakembereknek szól, és ez nagy-nagy hiányosság a mostani útmutatóknak, hanem a gyermekeknek, az ott elhelyezett és ott gondozott fiataloknak, hogy ők hova tudnak tulajdonképpen fordulni. Tehát van egy ilyen norma szabályozási követelmény is. A másik nyilvánvaló az ott levő gyermekekkel a bánásmód. Tehát tudnunk kell, hogy ők traumatizált gyermekek, tehát az ő lelki állapotuk, fizikai állapotuk egészen más, mint egy szerető családi környezetben élő gyermek. A trauma tudatos szemlélet pedig azt jelenti, hogy mögé kell nézni a gyermeki viselkedés mögé, hogy miért van ez. És ez bizalommal, biztonsággal kell tulajdonképpen kezelni, és nem olyan klasszikus jutalmazás büntető eszközökkel. Tehát a szabályozásunktól fontos, hogy tudjunk a gyerekekről, hogy miért olyanok, másrészt pedig felkészült szakemberek is legyenek, mert őket is segíteni kell. Képzéssel, szupervízióval, hogy ők se sérüljenek. Tehát ez egy több oldalú dolog, személyi és szabályozási szempont is. Nem lehetünk naivak, hogy teljesen megszüntetjük, de minimalizálni mindenképpen kell ezeket a bántalmazási eseteket.
Hát feladat lesz bőven, és most is talán csak a felszínt tudtuk karcolgatni, bízom benne, hogy tudunk még beszélni erről a
kérdésről. Én is örömmel jövök akkor.
Katonáné Per Erika, a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetője volt a vendégünk, és ahogy említettem, az önök tanulmánya egyébként az interneten bárki számára elérhető. Köszönöm, hogy itt volt. 7 óra 52 perc, egy hónapja van hivatalban a Tisza kormány, hogy mit mutat a munkáról az elmúlt egy hónap, erről beszélgetünk a következő percekben. Deák Dániel politikai elemzővel, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, nézzük azt meg, hogyha csak a mai adásra visszagondolok, akkor a témák ugye a gazdaság tekintetében az uniós pénzek hazahozatala, egy benyújtott helyreállítási terv, ennek hatására a piac azért valamennyire megmozdult, és az infláció is csökkent, aztán most itt van a migráció kérdése, nem tudjuk, hogy ebben hogyan fog majd teljesíteni az új kormány, itt van a gyermekjogi törvény, ennyit sorolok most fel, de hogy ezek mennyire látvány intézkedések, vagy valósan indul el valami intézkedés sorozat. Na nézzük azt meg, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban.
Igen, érdemes különválasztani a külpolitikát és a belpolitikát. A külpolitikai folyamatokat illetően egyértelműen látszik egy irányváltás, tehát hogyha megnézzük, mint Magyar Péternek vagy a külügyminiszternek a tárgyalásait, látogatásait, akkor ezek ugye nyugat-európai országok, illetve Lengyelország, tehát hogy az európai országokra koncentrálódik a mostani új kormánynak a külpolitikája. Ezt mondja is Magyar Péter, hogy ő rendbe akarja tenni az európai kapcsolatokat, azt akarja, az Európai Uniós források a lehető leghamarabb megérkezzenek Magyarországra, tehát itt van egy ilyen típusú irányváltás.
Bocsásson meg, hogy itt a szavába vágok, azért az Európai Uniós források, hogyha megérkeznek, azoknak egy részét ugye a magyar kormány, az előző kormány már előfinanszírozásban kifizette, tehát az tulajdonképpen.
Pontosan, meg ugye itt úgy van kommunikálva, hogy hazahozták már az uniós forrásokat, azért ez nem egyszerű, most ugye nagyon sok törvényjavaslatot be kell nyújtani, sok megállapodást kell még kötni, a részleteket nem is tudjuk, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen ajánlatokat tett egyébként az Európai Unió részére az új magyar kormány, de minden esetre látszik, hogy külpolitikában van egy ilyen típusú irányváltás. Követjük az európai fősodornak innentől kezdve az álláspontját, aztán kérdés, hogy ez mennyire lesz majd kifizetődő, ezt majd a jövő fogja eldönteni. Az biztos, hogy most van egy eufórikus állapot és egy pozitív várakozás mind a piac, mind egyébként a magyar közvélemény részéről. Ugye ezt látjuk akár az euróár folyamában is. Ez is ugye kérdéses, hogy meddig tart ki. Lehet, hogyha például már kell akár kellemetlen kormányzati intézkedéseket meghozni például össze, akkor ez változik. És a belpolitikára rátérve, az mindenképpen érzékelhető Magyar Péternek a felszólásaiból, hogy a fő témája és a fő próbálkozás az, hogy az elmúlt 16 évet a lehető legrosszabb fényben mutassa be, tehát hogyha csak a parlamenti felszólásaira tekintünk vissza, ott annak nagy részében a korábbi kormánnyal, kifejezetten Orbán Viktorral foglalkozik, amikor a gyermekvédelem volt hétfőn téma a parlamentben, akkor is hát úgy festette fel, hogy mintha itt szörnyű állapotok lettek volna minden téren a gyermekvédelemben. Ugye ez egy érthető politikai logika, hiszen azt akarja elérni, hogyha esetleg a jövőben kiábrándul néhány tiszás szavazó, akkor még véletlenül se válasszák a Fideszt a jövőben, tehát hogy van egy ilyen típusú politikai kommunikáció. A konkrét intézkedések terén még azért keveset látunk, tehát inkább javaslatok vannak, átvilágítások, tervek, elképzelések, de konkrét kézzelfogható kormányzati intézkedés az még kevés.
Na, szűk két percünk maradt, és azért lenne még itt egy fontos kérdés, amiről szeretném, ha beszélnénk, ez a demokrácia és a jogállam kérdése. Nem tudom, melyik parlamenti képviselő, ellenzéki parlamenti képviselő volt, aki azt a kifejezést használta, hogy lángszóróval megy most végig ugye mindenen a miniszterelnök, és hát itt volt Gerzsenyi Gabriella, aki egy videóban mutatta be, hogy hogyan iktatja ki a jobboldali újságírókat, a jobboldali politikusokat. Na most nyilván mindenki azt kommunikál, amit akar, a szó szabad. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogyha egy országból megpróbálják az ellenzéket kiiktatni, akkor az mivel jár? Akkor beszélhetünk-e demokráciáról, beszélhetünk-e jogállamról? Ugye vannak erre olyan típusú nemzetközi példák, hogy azt hiszem a hollandoknál volt, hogy hiába nyerte meg Geert Wilders az adott választást, akkor a többsége nem volt, hogy egy vagy tudjon kormányt alakítani, és ezért be sem került a kormány. kormánykoalícióban. Szóval, hogy ezek a nyugati demokrácia értelmezések, ezek most beszűrődtek ide is?
Igen, nagyon fontos, hogy azért vannak olyan elképzelések, vagy akármely javaslatok is, amelyek azért komoly jogállamisági aggályokat vetnek fel. Gondolok itt arra például, hogy az Orbán Viktor ellehetetlenítése azzal összefüggésben, hogy ő ne lehessen többet miniszterelnök. Itt van egy ilyen 8 éves időkorlát, és egy visszamenőleges törvénykezés van. Egyébként jogászok is, a Fidesz-szel nem szimpatizáló jogászok is ezt kifogásolták. Ilyen Sülyog Tamással kapcsolatos miniszterelnöki nyilatkozatok is azért nagy vihart kavartak, tehát bizony azért most már vannak olyan témák, ügyek, amelyek kapcsán komoly jogállamisági aggályok vannak. Ugye a köztársasági elnök a Belencei Bizottsághoz fordult, tehát ennek lesz majd nemzetközi visszhangja is. Ők is mondanak egy állásfoglalást, amit egyébként az Európai Unió alapul szokott venni. Itt kérdés, hogy például az uniós források kapcsán ezek a kérdések hátrányt jelentenek-e majd.
Egy hónapja van hivatalban a Tisza kormány, az irányvonalakról beszélgettünk az elmúlt percekben Deák Dániel politikai elemzővel. Köszönöm, hogy itt volt.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 11-én csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök.
Észak-Írországban folytatódtak a késes támadás miatti zavargások. Következnek a részletek. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a hív és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot, és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dánieltől.
Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtunk be a Magyarország gyűlésnek.
Jelentette ki a miniszterelnök keddeste közösségi oldalán, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt az átfogó korrupció ellenes és átláthatósági törvényjavaslatot, amely azt szolgálja, hogy Magyarország megkapja az Európai Unió által visszatartott forrásokat. Magyar Péter hangsúlyozta, az emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós 1000 milliárdokhoz. Ehhez, mint mondta, semmi más nem kell tenniük, mint felszámolni a korrupciót.
Az Orbán kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküt ellensége volt. Ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk. 3 hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6000 milliárd forintot hazahozzuk.
A kormányfő hangsúlyozta, a jogszabálycsomaggal visszaépítik az akadémiai szabadságot, visszaadják és megerősítik az egyetemi szenátusok jogköreit. Rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és átláthatóvá teszik a magántőke alapokat is. Magyar Péter közölte, teljesen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, aki például valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a jövőben akár 2 év szabadságvesztésre is büntethető.
Ilyen béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket, de...
Magyar Péter keddeste az ATV-ben is beszélt a törvénycsomagról, amelynek, mint mondta, egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorú. Ellenőrzik.
Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő úr említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan, a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál. Utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak. Kezdeményezheti országgyűlési képviselők nyilván az országgyűlésnél, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
Az integritás hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60000 milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az integritás hatóság szélesebb jogköröket kap.
Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A KECFA-kkal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a KECFA kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az integritás hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
Bíró Ferenc nem kommentelte a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot. Hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak 7 főig tart.
Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött.
A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormánygyűlésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról.
A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője szerint a forint erősödése és az élelmiszerárak enyhe csökkenése is hozzájárult a hazai infláció lassulásához az előző hónapban.
Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a Központi Statisztikai Hivatal közlése alapján a májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról, ami meglepte az elemzőket.
Az élelmiszereknél egy 0,3%-os árcsökkenés volt havi alapon, tehát hogyha azt nézzük, hogy mennyi a mostani infláció, akkor itt nyilván az előző hónaphoz képesti változásnál mindig azok a faktorok, amik a leginkább a változást befolyásolják, amik egy hónapban jelentős változások voltak, és itt az élelmiszereknél ez a 0,3%-os havi átlagos árcsökkenés, ez egy jelentős tétel volt. A zöldségeknél egyébként 10,6%-kal lettek olcsóbbak az árak, tojásnál majdnem 5%-kal, sajtnál kb. 3%-kal, tehát ez is segített abban, hogy az élelmiszereknek az ára kedvező legyen.
A tervezethez képest egy évvel később kezdik meg a termelést a kínai BYD Szegedi gyárában. A cég első európai üzemének a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a BYD ügyvezető alelnöke a Reutersnek.
A Telex által szemlézett írásban Stanley azt mondta, hogy a törökországi gyár építését felfüggesztették, jelenleg Magyarország a prioritás. A BYD az európai gyártással kerülni el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat.
A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint a legtöbb uniós tagállamnak még másfél évre lenne szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja a holnap életbe lépő új uniós migrációs paktum feltételeit.
Marsai Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az Európai Bizottság utoljára májusban adott kijelentést a tagállamok felkészültségéről, amelyből véleménye szerint egyértelműen kiderül, hogy az uniós országok sem jogi, sem infrastruktúrális szempontból nincsenek felkészülve. Hozzátette, a legtöbb probléma a kapacitásokkal van.
A paktum 10 nagy területet szabályoz, és az egyik új rendelkezésként a határon a tagállamoknak olyan eljárási kapacitásokat kell kialakítania, amivel ott tartják azokat a menedékkérőket, akiknek az előszűrés alapján kicsi az esélye a nemzetközi védelemre. Ugye hasonlóan a kvótához egyébként itt is 30 ezer ember kell szétosztani a tagállamok között, és hát van, akikre elég nagy szám jut. Ugye Magyarországra, aki nem adott le végrehajtási tervet, ugye ez 7716 fő, de ugye Olaszország esetében is 8000 főről beszélünk, és azért van még egy-két frontországon magasak ezek a számok, itt nagyon komoly lemaradások vannak.
Észak-Írországban folytatódtak a késes támadás miatti zavargások. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket, többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak. Miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit.
Az elkövetőt letartóztatták, és büntető perét megkezdte a bíróság. Ennek ellenére folyamatosak a tiltakozások. Tegnap épületeket és járműveket is felgyújtottak a zavargók az Észak-Ír fővárosban, és több vidéki városban is erőszakos demonstrációk voltak.
Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter.
Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.
Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa.
A katolikus egyházfő, a tervező Antoni Gaudi építész halálának 400. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Úgy fogalmazott, hogy a torony a láthatatlan Isten látható jeleként magasodik a város fölé. Az új toronnyal még nem fejeződött be az 1882 óta készülő gótikus szecessziós templom építése. A munkálatok a négy tornyú főhomlokzattal folytatódnak. 14. Leó a Kanári-szigeten folytatja a spanyolországi apostoli látogatását.
Autós percek.
Az útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóton az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklós csomópontok között, a 21-es kilométernél. Az M1-es felé a belső sávot lezárták, több kilométeres torlódásra kell számítani.
Ugyancsak baleset történt az M5-ös autópályán az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között. Az egysávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell araszolgatni, és baleset történt, ez emiatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában a 493-as főúton, a 18-as kilométernél. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Ma délig várhatóan sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan a belső sávban, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a bajnokok ligája fináléjába, miután a Máltán zajló négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol Sant Andreu ellen. Az FTC az olimpiákosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Matárót. Szilágyi Dorottya két góllal járult hozzá a Fradi sikeréhez, a játékost Korsós Kristóf kérdezte.
Úgy nyerte meg a bajnokok ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
Nagyon-nagyon az öröm. Bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkor lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre. Nagyon rosszul kezdtünk, nem kezeltük jól az elődöntő nyomását a mérkőzés elején, viszont a harmadik, negyedik negyedben megmutattuk az igazi oldalunkat, vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
A második fél időben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor.
Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás, talán az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak, azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, mindenki nagyon jó formában van, talán a formaidőzítés jól jött ki most, nem tudom, vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigén hiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
Azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre?
Játszottam már BL döntőt, szeretnék most nyerni is egyet.
Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög olimpiákosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Dunavörd élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A zöldfejrek játékosa Manherz Krisztián az ellenfélről is beszélt Krósos Kristófnak.
Mennyiben más hangulatban érkeztél most ide. Ez a máltai helyszín már eddig is sok Ferencváros játékosnak szép emlékeket tartogatott, tavaly óta neked is. Mennyiben más így most idejönni, hogy már tavaly óta megvan neked is a BL cím?
Jó emléket kötünk azért ehhez a medencéhez, valaki többet is. Annyira számomra legalábbis már el lett feledve, hogy egy tavalyi célkitűzést elértünk, egy sikert értünk itt el, de ugye a Bajnokok Ligája számunkra az egyik legnagyobb célkitűzés minden egyes szezonban. Így lényegében, amikor a Szuperkupa és a Magyar Kupa meglett még szeptember-októberben, utána kimondva kimondatlan a magyar bajnokság, és ugye a bajnokok ligája volt a fő célpont, úgyhogy az volt a célunk, hogy itt legyünk, és ezért küzdhessünk idén, úgyhogy nem is inkább az a jó érzés, hogy mi történt itt tavaly, hanem inkább a motiváció, hogy mit érhetünk el idén.
A Barcelonéta lesz az első ellenfél az elődöntőben, mennyire sikerült begyakorolni, tökéletesíteni a figurákat ellenük?
Szerencsére a Barcelonánál volt alkalmunk egy 3-4 napos edzőtábor tölteni még február-március környékén, így volt belőlük is anyagunk, Európa egyik, hanem a legjobb csapatáról tudunk beszélni, az egyetlen csapat, amelyik veretlen, sőt 100%-os volt a bajnokok ligája második körében, úgyhogy biztos, hogy benne 120% fog kelleni tőlünk, megteszünk mindent, azt gondolom, mert bizalom megvan a csapatban, egymás felé is, igyekszünk a legjobbunkat nyújtani.
Végvári Vince itt van, de játszani nem fog. Azon túl, hogy mondjuk válogatott csapattársatok, mennyivel gyengült így az ő csapatuk, vagy akár a támadásban a lehetőségeik kevesebb lett így?
Ez biztos, hogy Vince hiánya az minden csapatnak érvágás tud lenni. Nagyon sajnálom szegény, mert azt gondolom, hogy egy kivételes szezonja volt a nettában idén, mind a bajnokok ligájában, mind mindenhol. Meg kell tudni oldani az ő pótlását, a mi taktikák viszont változatlan ettől függetlenül.
Forma az így hogyan alakult erre a hétre? Gondolok itt arra, hogy egyrészt a lehetőségekhez képest teljes a keret, ugye csak Erik hiányzik, másrészt pedig a bajnoki döntőben neked is azért elég jól sültek a távoli lövéseid.
Igyekezett a stáb egyfajta formaidőzítést összehozni, de nyilván erre a kérdésre lényegében csak este fogunk majd tudni választ adni. Fölkészültünk 100%-osan.
A Ferencváros vízilabdázóját, Manherz Krisztiánt hallották.
Nemzeti Sportkrónika.
A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A nyitómeccs televíziós kommentátora Hajdubi István így készül az eseményre.
Ahhoz, hogy egy órakor ott elkezdődjön a meccs, előtte ugye showműsor, megnyitó, stb. Tehát én azt gondolom, hogy a reggel 7-8 felén el fogok indulni a stadion irányába, mert tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre. Nyilván az egy-egyetők nem fogadnák el, bár Csehország és Dél-Korea másik két csapat ebben a csoportban, tehát el tudom képzelni, hogy döntetlen is még azért nem egy rossz eredmény, de hát Mexikó nem azt a célt tűzte ki maga elé csupán, hogy a csoportból tovább menjen, hanem hogy minden idők legjobb mexikói eredményét érje el.
Most hallgassák, miként várja a világbajnokság nyitó mérkőzését a társrendező Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre.
Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játéstílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a dél-afrikaiakat irányító belga Hugo Borosz is beszélt várakozásairól.
The last 10 games of Mexico.
Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
A ma kezdődő labdarúgó VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Costa Rica 3-0 és Algéria-Bolívia 4-0. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A 9 magyar férfi versenyzőből 4 jutott tovább a selejtezőből az elődöntőbe a budapesti 5-tusa világkupa versenyen. Közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Koleszár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. Böhm Csabát Kreisz Bálint kérte interjúra.
Ez még csak egy selejtező volt, szóval azért ezeket mindig helyen kell kezelni. Akár nyerek, akár a 9. helyen jutok tovább, ugyanannyit ér. Ami nekem nagy váltás volt, hogy én Bulgáriában is és Kairóban is a technikai számokban árnyéka voltam önmagamnak. Sok hibát vétettem, és ez volt a feladat az elmúlt pár hétben, hogy ezeket kijavítsuk, és úgy tudjak rajtozálni, hogy gyakorlatilag egy ilyen perspektívaváltást eszközölve, fejben a technikai számokat összerakva tudjak versenyezni. Ez kijött, nagyon látszódott, hogy stabilabb lettem a technikai számokban. Remélem, hogy ezt tovább tudom vinni a következő napokra is.
A végén azért tud tartalékolni, vagy figyelni arra, hogy te is mondtad, hogy ez csak a selejtező, nem most adj ki minden magadból?
Igen, mert a technikai számok jól sikerültek, azok azért megadták az alaphangot. Jól lőttem, és emiatt nem kellett annyira futnom, meg hát a vívásom is harmadik helyre tett a kombi előtt. Nem futottam ki magamat, de azért kellett menni, mert 4 csoportos selejtező volt, 9 ember jutott tovább, és hát a világ legjobbjai vannak itt, kemény volt.
A nagy létszám miatt elég hosszú volt a nap, és ti voltatok az utolsó csoport. Ez nehézség a következő napokra nézve, vagy neked még mondjuk jól is jöhet, mert könnyen regenerálódsz?
Nem a legjobb ilyenkor befejezni, mert még haza kell menni, lefürödni, jégkádazni esetleg, ilyenkor masszázs már szóba se jöhet, vacsora, kétszer vacsorázok. Szóval, hogy azért nem jó, viszont a másik csoport, mondjuk az alcsoport, ez még reggel 8-kor kezdett, nekik meg az volt a nehézség. Ez van, öttusázók vagyunk, és alkalmazkodunk.
Fucsovics Márton hátrányból fordítva három játszmában jobbnak bizonyult a lengyel Hubert Hurkacsnál a Hertogenbosch-ban zajló füves pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a következő körben az első kiemelt kanadai Félix Auger-Aliassime ellen lép pályára. Ugyanezen a versenyen Udvardi Panna mérkőzése a második fordulóban az ukrán Darias Snyihur ellen eső miatt félbeszakadt. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájába, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat, amelyekből 10 biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő BL ezüstérmes Győr, valamint Vámos Petra és Albek Anna együttese a címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabad kártyát, a többi között a Ferencváros és a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató bajnokok ligája bronzérmes román Cseszeme Bukarest. A kérelmeket jövő héten bírálják el. A következő idényben is Gyokit Zselkó vezetőedző irányítja a női kosárlabda NB1-ben címvédő NKA Universitas Pécs csapatát, amelynek Euróliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Több meghatározó játékos távozott a baranyai klubtól, érkezők pedig egyelőre kevesebben vannak. Toronyai Miklós lett a férfi röplabda extraligában 4. helyen végző Pénzügyőr vezetőedzője. A 47 éves szakember az elmúlt 6 évben a Kazincbarcika csapatát irányította. Sajtóértesülések szerint már eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette az idei év után a futamát eredetileg elveszítő spanyol aragóniai nagydíj kerül vissza a versenynaptárba. Ezen a hétvégén rendezik a magyar autósport egyik legrangosabb eseményét, az 59. Mecsek Rallyt, az ünnepélyes rajtceremónia péntek 17 órakor kezdődik a pécsi Széchenyi téren, míg a célceremónia szombaton 16 órától lesz. Kedves hallgatóink, Sportszónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvette egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bóly települést. Mint a gazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 25 perc napi jegyzet című rovatunkban Vásár István Széchenyi díjas magyar orientalista, történész, turkológus osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Mi a boldogság?
Válaszolni rá épp úgy lehetetlen, mint a világ és az élet legalapvetőbb kérdéseire nem tudunk világos és egyértelmű feleleteket adni. Mégis minden reménytelensége ellenére, amióta ember az ember, makacsul újra meg újra felteszi magának ezt a kérdést. Miért? Mert hitem szerint ez az egyedüli pont az életben, melyet minden ember pozitív életcélként elfogad. Hívő és hitetlen, fanatikus és cinikus, gazdag és szegény egyaránt boldog szeretne lenni. A bökkenő mindössze az, hogy a boldogság tartalmát mindenki másképpen határozza meg. A boldogság a legegyetemesebb fogalom, s egyben a legegyedibb. Mindannyian akarjuk a boldogságot, minnyáján boldogok szeretnénk lenni, de a mit és a hogyanra nincs egységes válasz. Mindenki másképp csinálja, mondhatnánk a Lokomotív GT klasszikus dalával. Milyen más a hedonizmus uralta korunk boldogság felfogása és a hegyi beszéd sugallta önmegtagadás és erkölcsi tisztaság eszménye. De bármennyire is individuális a boldogság értelmezése, vannak mintázatok benne, melyeket az egyén gyermekkora, neveltetése, családi és kulturális hagyományai és nem utolsó sorban az egyéni élettapasztalat formál. Az utóbbit a hívő gondviselésnek, a mindennapi ember véletlenszerűnek tartja. A sok boldogság felfogásunkat befolyásoló tényezők közül most egyre szeretném a figyelmet különösen felhívni, és ez a tudás. Persze, hogy melyik korban mit tartottak tudásnak, igen eltérő volt. A középkor skolasztikus ismeretei teljesen mások voltak, mint a mai természettudományok ismeretei. A lényeg, hogy a tanulás által elsajátítható tudás mindig értékként jelent meg a történelem folyamán. Az ókortól az újkorig se szeri, se száma a boldog életre biztató és tanácsadó műveknek, az úgynevezett bölcsességirodalomnak. Hadd hivatkozzam itt a Bibliai Ószövetség két könyvére, a Példabeszédek és a Prédikátor könyvére. De nem csak a görög-latin antikvitást és a zsidó-keresztjén hagyományt ötvöző európai civilizációnkban, hanem más kultúrákban is gyakoriak az ilyen művek. Mint turkológus, az első keleti török nyelven írott didaktikus elbeszélő költeményre hívnám fel a figyelmet, mely több mint 10 000 sor terjedelemben a Balaszagumban született Yusuf Has Hajib vetett papírra 1069-ben. A mű címe Kutatgubilig, azaz a boldogító tudás. Benne a korabeli ismeretek tárháza található, s jellemző módon tanácsainak zöme a vallási és erkölcsi törvények megismerésére és betartására serkent. Vajon ha ezen a címen kellene ma értekezést írni valakinek, az miről szólna? Tán a digitális ismeretek egyedül boldogító voltáról? Őszintén szólva, nem tudom.
Napi jegyzet című rovatunkban Vásári István Széchenyi díjas magyar orientalista, történész, turkológus osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. 8:30 lesz, egy perc múlva rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormányülés részletes beszámolója 11 órakor lesz. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadó száj- és körönfájás járvány. A jó- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Állam kistárhoz. Milliárdos forgalmú magyar-ukrán gyógyszerhamisító bandát számolt fel a rendőrség. A gyanú szerint egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi és 4 társa már legalább 5 éve árusított illegális gyógyszereket és potenciálnövelőket az interneten. A házkutatás során mintegy 830 millió forint értékben nagyértékű órákat és több luxus autót is lefoglaltak.
Elgázolt egy embert a vonat Kóny és Csorna között, ezért a Szrebrenica és Szavaria Intercity-k a Gyese vonal szakaszán jelentős késéssel közlekednek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton lévő 30 utast mentesítőjárattal szállították tovább. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Nem hiszem el, megint csörög.
Halló!
Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedaqur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
9 után 3 perccel pedig arról lesz szó, hogy mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon, a vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, ahhoz, hogy megnézzük, mi várható ma a tőzsdéken. Először is nézzük meg azt, hogy mi történt tegnap a nemzetközi piacokon. Tegnap Európa egyértelműen oldalazott, a kereskedés hangulatát a szokásos két erő formálta, a közel-keletről érkező geopolitikai feszültség, valamint az a félelem, hogy a drágább energia újra makacsabbá teheti az inflációt. A páneurópai index végül enyhe, 8%-os mínuszban zárt.
Na, megszakadt a vonal, próbáljuk felhívni a növekedés.hu elemzőjét, Kovács Dánielt, aki majd a legfrissebb pénzpiaci híreket ismerteti velünk, illetve majd szó lesz arról is, hogy hogyan alakul, vagy hogyan alakulhat ma a forint árfolyama. Ugye az elmúlt napokban nagyon kedvező hatások, az elmúlt hetekben nagyon kedvező hatások mutatkoztak, ezt is megkérdezzük tőle, hogy meddig tartanak ki ezek a hatások. Közben nézem a kollégákat, hogy sikerül-e újból felvenni a kapcsolatot Kovács Dániellel. Ugye, hogy mi is alakíthatja ilyenkor a pénzpiacot, például a hét egyik legfontosabb adata is megérkezett, de ezekről már akkor a következő percekben Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzőjét halljuk.
Tehát tegnap Európa egyértelműen oldalazott, a kereskedés hangulatát a szokásos két erő formálta, a közel-keletről érkező geopolitikai feszültség, valamint az a félelem, hogy a drágább energia újra makacsát teheti az inflációt. A páneurópai index végül enyhe mínuszban zárt, talán a leggyengébb láncszem a frankfurti tőzsde vezető indexe volt, amely közel 1%-ot esett. A német piac igenis érzékenyen reagálta az energiák árak emelkedésére és a gazdasági lassulással kapcsolatos félelmekre, hiszen a német ipar számára minden olajár és költség sok gyorsan versenyképességi kérdésé is válik. A tengeren túlon már erősebb volt az eladói nyomás, az Egyesült Államokban a Dow Jones ipari átlag több mint egy közel 1,5%-kal esett, a Standard & Poor's 500-as indexe is bőven vesztett értékéből, és a technológiai részvények mutatója is körülbelül ilyen arányban esett. A piacnak nem egyetlen rossz hírrel kellett megküzdeni, hanem egy egész csomaggal. Az amerikai infláció májusban éves alapon 4,2%-ra gyorsult, az energiaárak emelkedése újra kamat politikai kérdéssé vált, és közben a technológiai részvényekben folytatódott a korábbi rally utáni kihozanodás. A mesterséges intelligenciához kötődő papírok körül különösen nagy lett a zaj, a befektetők ugyanis elkezdték újraárazni a kérdést, hogy a gyors növekedési sztorik között mennyi a tényleges nyereségtermelő képesség. Hát Budapesten szintén a nemzetközi hangulat írta a forgatókönyvet, a Bux Index 1%-ot is megközelítő eséssel reagált a nagyvilágban történtekre. Lássuk, mi várható ma reggel. Egyelőre óvatos, inkább védekező hangulatban indul az európai kereskedés ma. A befektetők nem túl nagy lendülettel, hanem fékezett léptékkel érkeztek a piacokra. A közel-keleten kiújult amerikai-iráni feszültség is még feljebb tolta az olajárat, miközben a tegnapi amerikai inflációs adat újra előtérbe hozta a kamatemelési félelmeket. Ilyen körülmények között nehéz is azt várni, hogy különösebben élénk legyen a kockázatvállalási kedv. Végül néhány szóban a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 356 forintba, még egy amerikai dollár 308 forintba kerül a bankközi devizapiacon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen, a legfrissebb pénzpiaci híreket hallottuk Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Az országgyűlés egyhangulag megszavazta a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló javaslatot. Erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon lesz velünk Z. Kárpát Dániel, korábbi országgyűlési képviselő, a Jobbik alelnöke. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is.
No hát úgy tűnik, hogy hosszú évek munkája kezd beérni, mert minthogyha itt az elmúlt fél évben, hát hogy felgyorsultak az események, ezt nem tudom pontosan elmondani, de azért mégiscsak látszódik az, hogy kapnak védelmet, valamiféle védelmet most már a deviza hitelesek. Ugye ön évek óta küzd az ő jogaikért és az igazságtételért, Marcingós László ügyvéddel együtt az Unió Bíróságán is nyertek már meg pert. Mit szól most ehhez a döntéshez?
Egyetértek a felvezetővel, mi is kapkodjuk a fejünket, mert szerencsére pattogósan és gyorsan történnek a dolgok. Ugye nagyjából egy évre datálható Marcingós László Európai Uniós Bírósági győzelme, ahol kimondták az ítéletben, hogy a tőkeösszegen felül minden devizás, minden forintja visszajár. Tehát ez egy viszonylag egyszerűnek tűnő helyzet, mert azt látjuk, hogy van egy uniós bírósági ítélet a devizások igazáról. Ez ugyanakkor a legjobb szándékunk ellenére sem érkezett meg azonnal Magyarországra, és mivel most a kormányváltást követően egy nagyon éles szakmai politikai diskurzus zajlik a devizások helyzetéről, mondom, hogy miben ért egyet mindenki, hogy valamit csinálni kell, amíg kitalálják az érintett felek, hogy mi ez a valami, addig érdemes befagyasztani a rendszert, hogy ne legyen több kilakoltatás, és a végrehajtók ne folytogassák az embereket. Hogy ne legyek mindenben optimista, szeretném megjegyezni, hogy egészen e hét keddig folyamatosan kaptuk a riasztást a kilakoltatásokra, személyesen folytattunk jogsegélytevékenységet nagyon sok ilyen eseményen, 5 kilakoltatást sikerült megakadályoznunk, főként szakmai munkával és markáns jogvédelemmel, Ami viszont szomorú, hogy a nagyon hangos politikai szereplők sajnos nem voltak velünk a terepen, tehát a banki károsultak fogyasztóvédelmi szövetsége egyesülettel, amit pont az érdekvédelem érdekében hoztunk létre Marcingos Lászlóval. Mi ott voltunk a terepen, a többiek egyelőre beszélnek a politikai megoldásról, természetesen a parlamentnek ez a dolga, de nagyon szorgalmazzuk azt, hogy rövid távon legyen politikai megoldás, és ez a Marcingos László féle nyomvonalon adja vissza a devizások pénzét, és hozza le az igazságot.
Jó, mit gondol, hogy most mennyi időre szól, vagy szólhat ez a felfüggesztés, és kiket érint? Mert nyilván a devizahitelesek között is szét kell választani azt, akinek mondjuk egy autóhitele volt, és azt, akinek lakáshitele volt, és mondjuk az egész életmunkája ráment, vagy rámehetett erre.
Így van. Egy ilyen felfüggesztést korábban sem lehetett a jogbiztonsági elvekre támaszkodva határidő nélkül csak úgy meghozni. Most is az szerepel a felfüggesztés indoklásában, hogy amíg a megnyugtató törvényi rendezés meg nem születik. Erre az új kormány magának egy nagyon ambiciózus határidőt, talán június-júliusi határidőt adott. Én azt mondom, hogy elképzelhető, hogy több idő kell ehhez. Én örülnék a legjobban, hogyha néhány héten belül lenne kézdevizás csomag. Mi a szakmai segítségünket ehhez felajánlottuk, tehát Marcingos Lászlóval, az előző kormány tisztségviselőivel is leültünk minden további nélkül erről tárgyalni. Én magam a parlamentben is számtalanszor kérdeztem őket, és az új kormány tisztségviselőivel, témafelelőseivel is természetesen, mert minket az ügy megoldása érdekel. Én azt látom, hogy ideális esetben 2-3 hónapon belül már lehet egy érdemi elmozdulás, és a felfüggesztés pedig addig is az előttünk álló időszakra végig és folyamatosan fenn kell, hogy maradjon. Ennek a határidejét tehát így nem lehet megemlíteni, viszont látható egy végefő cím, amikor a törvényi rendezés megszületik. Az autó- és lakáshitelesekre egyaránt vonatkozik a felfüggesztés, de minket már most sokkal jobban érdekel, hogy mi lesz a devizás megoldás, tehát hogy mi lesz az a végső rendezés, ami alapján minden károsultnak a pénze visszajár, és hogyha ez megtörténik, akkor nyugodtan dőhetünk hátra, hogy a fogyasztóvédelem más területeivel is foglalkozzunk.
Hány károsult vár, vagy várhat még jogsegélyre? Egyáltalán hogyan lehet azt bizonyítani, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket az adott helyzetben?
Nagyon sokszor a tárgyalóteremben megfordul a helyzet, tehát már a banknak kell bizonygatni, hogy megfelelően tájékoztatott, és mivel ehhez nem tud felmutatni sem szükséges dokumentációt, sem bizonyítékot, ezért ott sokszor maga a bank hasal el, tehát több tucatnyi olyan ítéletet tudunk, ahol már visszakapja a károsult a millióit, tízmillióit, de el kell, hogy mondjuk, hogy több millió embert érint a probléma, tehát több millió szerződés volt. Több százezer embernek a mai napig akut problémát jelent, több tízezren vannak kilakoltatás veszélye alatt, hogyha lejár a moratórium, és több tízezren vannak, akik pereskedni szeretnének abban a pillanatban is, hogyha ez a törvényi rendezés nem adja vissza automatikusan a pénzüket. Én azt szeretném, hogy ne kelljen pereskedni emberek tízezreinek, tehát mi egy olyan parlamenti megoldást szorgalmazunk, amely automatikusan a tőkeösszegen felüli pénzt visszaszolgáltatja mindenkinek, csak így érhető el jogbiztonság, és ami még fontosabb, társadalmi megnyugvás.
Ezt az állam fizeti, vagy a bankoknak kell visszafizetni ők? Tehát, hogy itt azért az államnak is lesz valamiféle, vagy a kormánynak valamiféle feladata most a jogszabályok megalkotásán túl, mert hogy a bankokkal is azért valamennyire jó viszonyt kell majd ápolniuk, vagy szerencsés, hogyha jó viszonyt ápolnak.
Igen, rettentően fontos kérdés. Markánsan elhatároztuk magunkat amellett, nem most egyébként 15 éve, hogy a bankoknak kell fizetniük. Az nem járja, hogy a devizahiteles károsult adófizetőként befizeti azt az adót, amiből saját magát kártalanítják. Ilyen nincs, ez nem etikus, nem jogszerű. Tehát egyértelműen elszántak vagyunk a tekintetben, hogy fizessenek a bankok. Semmilyen extra büntetést, vagy ilyen társadalmi boszorkányüldözést azt nem kívánunk nekik, hanem pusztán a jog uralma alá vetve magunkat, a jogszabályok szerint az utolsó forintot is adják vissza, ami nem az övék. A bankok pénzére nem tartunk igényt, tehát tőlük nem akar elvenni senki semmit. A károsultak pénzét szeretnénk visszaadni a károsultaknak.
Felfüggesztette az országgyűlés a devizahiteles pereket és a végrehajtásokat. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Zé Kárpát Dániellel, a Jobbik alelnökével, korábbi országgyűlési képviselővel. Köszönöm szépen, és további eredményes munkát kívánunk.
Jó reggelt, Magyarország!
a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 45 perc, holnap rajtol a Dráva 660 adománygyűjtő túra. A résztvevők 12 nap leforgása alatt 4 országon keresztül összesen 660 kilométert tesznek meg a Dráván álló szörfel, azaz szappal. A különleges expedíció üzenete, hogy a víz nem elválaszt, hanem összeköt. Ugyanakkor a teljesítmény túrával tehetséges fiatal sportolókat is támogatnak. Grózli Csabával, a csapat szóvivő évvel Hegedűs Katalin beszélgetett az indulás előtt.
Holnap egy különleges vízikaland veszi kezdetét, de talán úgy is fogalmazhatok, hogy egy történelmi jelentőségű teljesítménytúra, hiszen száppal, azaz álló szörfel fognak közlekedni a Dráván 4 országon keresztül, és 12 nap alatt 660 kilométert tesznek meg. Minden készen áll a holnapi indulásra, vízre szállásra?
Hát én nagyon remélem. Már a dobozokat összepakoltuk, ikás ládáink vannak, ilyen műanyag ládák, abba kell mindenkinek a 12 napi cuccát bepakolni, úgyhogy hát nagyon izgulunk. Hétfős a csapat, és van két kísérőnk, akik egyébként azért különlegesek, mert egy apa-fia páros, akik egyébként világbajnok és Európa-bajnok szaposok. Ugye maga a cél is az egyébként, hogy a tehetséges fiatal szaposok számára gyűjtsünk, tehát ez a túra ez ilyen szempontból is különlegesnek ígérkezik.
És a száp, ez az állószörf, ez egy rendkívül még fiatal sporták, hogyha így fogalmazhatok. Mire kell itt figyelni, mert hogyha valaki már evezett vagy csónakázott a Dráván, az jól tudja, hogy van szelíd és vadarca, vannak duzzasztók, vízi erőművek, szóval hogyan kell erre fölkészülni?
Először is a szapozás szerintem az a tényleg egy feltörekvő szabadidő eltöltési lehetőség, hogyha az ember aktív akar lenni, és talán kevesen tudják, hogy egyébként egy sportág, egy nagyon komoly és nagyon szép, fiatal, nagyon látványos sportág is. Ugye mi viszonylag régebb óta szapozunk, már megcsináltuk a Duna-Magyarországi szakaszát, ugye egy adománygyűjtő túraként, akkor szervelt ültetettek számára gyűjtöttünk, rászoruló a családoknak, körbe mentünk a Balatonon, tavaly megcsináltuk a Tiszát, most már a Tisza 600 is sikeredett. Ez a nagy kihívás, ez azt jelenti, hogy 12 nap alatt nagyon különböző vizeken fogunk evezni. A főső szakasz az igazából vadvízi, ami azt jelenti, hogy raftingolni szoktak rajta, és ez lesz talán az egyik legnagyobb kihívás, mert gyors lesz, nem tudjuk pontosan, hogy milyen a vízállás, most éppen esőzések vannak, tehát gyors lesz a víz, és nagyon kell figyelnünk, viszont nagyon sok duzzasztott rész van, 22 gát van. És közöttük a víz az praktikusan áll. Ugye kimentünk kipróbálni, hogy milyen egy-egy szakaszt, és hát azt láttuk, hogy nem folyik a víz. Tehát, hogy álló vízen megyünk, és ott meg az a baj, hogy ki van szélesedve, van egy szembeszél, akkor nem nagyon haladunk, tehát az meg a fárasztó idegtépő szakasz lesz, de gyönyörű az egész.
Természeti kincsekben bővelkedik, és én vadregényes, ez már alapból nagyon vonzza azokat is, akik ugye nem vesznek ezen részt, de nyúvon követhető ez az egész kalantúra.
Igen, igen, a Facebookon is ott leszünk, és lesz egy GPS trackünk, amit lehet követni, és mindenkit bíztatunk, hogy a Surprise Facebook oldalt keresse meg, és azon keresztül tud minket követni. Valószínűleg mi leszünk az elsők, akik egyébként ezt megcsinálják, mert én utána kutattam, és nem láttam nyomát, hogy szappal végigmentek volna Dráván, hiszen nem hajózható rengeteg szakasza. Tehát mi se tudjuk egyébként, hogy sokan hogy fogunk kimenni, ugye 22 gát van, duzzasztott rész is van, ami kisebb van, ahol mondjuk van akár 50-100 méter szint különbség is, tehát hogy föl kell, hogy kapjuk a szerelést, valahol a bokrok között kimászunk, és aztán ott alul meg visszamegyünk, tehát hogy ez is benne van, de az a cél, hogy egyébként mi a fiatal szaposoknak, a tehetségeknek, mert vannak magyar fiatal szapos tehetségek, vannak világbajnokunk is, meg Európa bajnokunk, hogy nekik tudunk gyűjteni, és remélhetőleg sikerrel járunk, és a hallgatókat is arra biztatom, hogy bármikor a kis adománnyal, de támogassák ezeket a gyerekeket, fiatalokat, akik egyébként az ország különböző részeiben vannak, és nagyon tehetségesek, ők lesznek a jövő bajnokai, hiszen fiatal sportág nagyon hamar lehet valaki bajnok, de kell nekik egy szerelés, kell nekik egy edző, kell nekik lehetőség, hogy külföldön megmérjék magukat, és ezért gyűjtünk a Magyar Szabsportért Alapítvány számára, aki pont ezeket a fiatalokat akarja segíteni.
Arról is beszéljünk, hogy ugye ön is említette, és itt is olvasom, hogy a Dráva 660 sokkal több, mint egy sport teljesítmény, és azt a jelmondatot választották ki maguknak, hogy a víz összeköt. Ugye 4 országon keresztül fognak haladni. Hogyan valósul meg ez a találkozó? Terveznek a helyi közösségekkel egyfajta összejövetelt?
Igen, ezt ahogy így néztük az utat, ugye mindenki fejébe szerintem a Dráva az, mint határfolyó, ami ugye elválaszt két országot. De igazából itt Európában, és nekem ez egy nagyon fontos érzés európai érzés, hogy ez a víz ez összeköt minket, összeköti a tájat, összeköti az embereket, összeköti a sport, a természet szeretete, és az, hogy én bármelyik irányba át tudok menni a folyón, és akkor hol Ausztriába, hol Szlovéniába, hol Horvátországba, hol Magyarországon leszek, hiszen európaiként szabadon átjárható a határ. Ez egy fantasztikus érzés, és igen, a helyi közösségekkel is találkozunk, ugyanis lehet hozzánk csatlakozni egy-egy szakaszon. Tehát lesznek szaposok, akik Ausztriába, Szlovéniába, Horvátországba, vagy itt Magyarországon jönnek velünk egy-egy 10-15 vagy 20 km-es szakaszon. Tehát van egy ilyen küldetésünk egyébként, ugye most jó magyarnak lenni Európában. Tehát, hogy igen, ott vagyunk, és megmutatjuk, hogy ez a víz, ez egy közös dolog, ez összeköt bennünket, és nem elválaszt.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 51 perc az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének legfrissebb előrejelzése szerint 80% az esélye annak, hogy az El Niño már idén nyáron lecsap, Európának pedig további szélsőséges hőhullámokra kell felkészülnie, egyes térségekben fokozott aszály és árvíz veszéllyel. Erről beszélgetünk a következő percekben Bíró Tiborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, mielőtt belebonyolódnánk a részletekbe, azt kérem öntől, hogy nézzük meg, mi is az az El Niño. Időről időre foglalkozunk a kérdéssel, de nem mondom, hogy minden évben felmerül ez a probléma, vagy legalábbis ilyen jellegűen, de azért a hatása az szép lassan kísér bennünket.
Igen, hát az El Niño az a Csendes-óceán középső trópusi részén jelentkező folyamat, amelynek van egy ciklikussága, de igazából ez kiszámíthatatlan. 2-7 évente fordul el az El Niño jelenség, hát 2024-ben is azért rátett rendesen a globális átlaghőmérsékletre. A jelenségnek a lényege az, hogy az áramlási viszonyok megváltoznak, ez mind igaz a Csendes-óceán áramlási viszonyaira, illetve a keleti és passzát szeleknek az irányára, ezek képesek megfordulni, és hát ez pedig olyan folyamatokat indít és indukál, amely tulajdonképpen a globális időjárási körülményekre van hatással, hiszen a magas légrétegekbe tolódnak föl a szélcsatornák, és a teljes nedvesség transport megváltozik. Ez az oka annak, hogy a nedvesség eloszlás, illetve a csapadék eloszlás jelentősen megváltozik. Bizonyos térségekben fokozódik az aszály, extrém aszályok következnek be, viharok, hurrikánok tolódnak át, illetve ezeknek a tevékenysége fokozódhat, és hát természetesen erős viharkárok, erős csapadékintenzitások is követik.
Ugye, hogyha csak az elmúlt egy évünket nézzük meg itt Európában, tavaly nagyon meleg volt, rendkívüli aszály kísérte, vagy az időjárás következtében rendkívüli aszállyal kellett számolni. Ugyanakkor a telünk az megint olyan volt, amilyenre már évek óta nem volt példa, hatalmas hó esett, és hideg is volt, tehát igazi téli időjárás volt. Akkor gondolhattuk azt, hogy na akkor ezek után most visszatér a tél telente legalábbis. Aztán arra figyelmeztettek a meteorológusok is, hogy nem, ez most csak egy mondhatni szélsőséges jelenség volt, hogy a felmelegedés és a szárazság az, ami leginkább el fogja, vagy kísérni fog bennünket a következő években, évtizedekben?
Így van. Tehát a téli havazás az egyáltalán nem volt jelentős. Tehát, hogyha ezt vízegyenértékben kiszámítanánk, ez egyáltalán nem volt kiugró. Mondhatnánk azt is, hogy persze egy normális érték, csak ugye elszoktunk a téli havazásoktól. Az elmúlt évben egyébként ugye az El Niño-nak az ellentetje, a La Niña, az valamelyes képes tompítani egyébként a globális felmelegedési folyamatokat, de ennek ellenére az északi jégsapkának az olvadási intenzitás az mit sem csökkent, tehát hogy ez a csökkentő hatás sem volt annyira kifejezett. Viszont ez teljesen egyértelmű a trend, és a legtöbb klímamodell azt mutatja ki, hogy felmelegedés az csak fokozódik, illetve a most erősen valószínűsített El Niño jelenség, főleg az őszi időszakra egy komoly globális hőmérséklet emelkedést fog okozni, ami egyébként 2027-ben fogja még az igazi hatását kifejteni. Ennek van egy mondjuk egy késleltetett hatása, hiszen maga az El Niño jelenség az úgy mondjuk fölépül, ez az őszi időszakban kezdődik normális esetben, és a normális esetet azért mondom, mert ugye az El Niño jelenség több évszázados tapasztalati leírások vannak, tehát a 16. század végéről is vannak leírások, hogy az El Niño jelenség már érezhető volt Peru, Ecuador, Chile partjainál, itt ugye a halászok jóval kevesebb halat tudnak ebben az esetben kifogni. Úgyhogy ez egy a csendes-óceáni medence aszimmetriájából származó kvázi természetes jelenség maga az El Niño, csak éppenséggel az a ciklikusan kifejtett melegítő hatás az rárakódik az éghajlatváltozásra, ami sajnos már trendszerűen tart egy jó ideje.
Mennyire forrósodhat fel a levegő, és mekkora aszály vagy szárazság várható? Ugye már évek óta beszélünk arról, Magyarországon csak a Velencei tavat nézzük, hogy milyen mértékben szárad ki, milyen minőségű lett a víz, de hasonló tendencia kezdett el mutatkozni ugye a Balatonban, vagy ott van a kiskörei víztároló, ugye Abátszalóknál, hogy valahonnan és a mezőgazdászoknak ugye a legnagyobb problémát az aszály, illetve a vízpótlás jelenti. Mire kell felkészülni?
Arra kell felkészülni, hogy a területi párugási értékek tovább fognak nőni. Bár ugye az El Niño az nem feltétlenül Európás sújtja legjobban, sokkal jobban Indonéziát, Indiát, vagy Dél-Afrikát, Közép-Afrikát, Dél-Amerikát, tehát ott fog egyébként az aszály jelentősen fokozódni az előrejelzések szerint. De hogy a globális felmelegedés, illetve hát nyilván a globális cirkuláció az Európára és Magyarországra is kifejti a hatását, tehát esetünkben is arra kell készülni, hogy fokozott területi párolgás lesz, és a párolgás az természetesen csökkenti a vízkészleteket. A Balaton, a Velencei tó csak a saját vízgyűjtő területéről tud táplálkozni. Ami történik a vízgyűjtőn, az jelenik meg a tóban, olyan vízállásokat tapasztalhatunk meg. És hát ugye most semmi színderítőt nem lehet ezzel kapcsolatban mondani, hiszen azok a szabályzott vízszintek, amelyek nyárra lennének igazak, vagy előírtak, ugye azokat sem lehetett már a tavaszi időszakban beállítani a vízháztartási egyenletnek a felbomlása miatt, úgyhogy arra kell fölkészülnünk, hogy mind a Balaton, mind a Velencei tó esetében a vízpótlási lehetőségeket meg kell vizsgálni.
Az El Niño jelenség globális hatásáról beszélgettünk az elmúlt percekben Bíró Tiborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézet vezetőjével. Köszönöm szépen. Nekem pedig nem nagyon maradt más tisztem, mint hogy elbúcsúzzak önöktől, mert hogy idáig tartott a Jó reggelt Magyarország mai adása. Valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Sije Gábor és a szerkesztő Gál Ilona nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a műsor elején hallhatták Zsoldos Barnabás kollégánk több anyagát is a mai adásban is, és mivel Barnabás nap van, hát Isten éltesse kollégánkat. Valamennyi munkatársam nevében tehát még egyszer köszönöm figyelmüket, szép napot és minden jót kívánok, Csete Beltet hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor